Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Fekete, fehér és szürke lyukak. Első rész. A felvétel 2005. február 14-én készült.
Tisztelt hallgatóság, a mai előadás, amit látszik, a fekete-fehér és szürke lyukakról szól. Én ezt az ábrát egyszer már mutattam, amit látszható, hogy Einstein éppen elsüllyed egy fekete lyukba. Szeretnék amellett érvelni, hogy nem mosolyog mennyire, hogyha tényleg elsüllyedne. A fehér és szürke lyukakról kevesebb szó szokott esni, mint a feketékről, de látjuk, hogy majd együtt kell őket tárgyalni. A fekete lyukról azt szokták mondani, hogy az az a hely, ahol az Úristen nullával osztott, ezért ott aztán mindenféle egyéb biztonság is elképzelhető. Másrészt az ember azon is csodálkozhat, hogy hogy kerül a fekete lyuk, meg a rokonai hogy kerülnek egy olyan előadásba, ami a világegyetem különleges anyagairól szól. Hogy különleges hely az biztos, de hogy anyagja azon lehet töprengeni, hogy vajon miféle anyagból van a fekete lyuk. Hát egyelőre maradjunk abban, hogy többen nem tudjuk, hogy milyen anyagból van, vagy nem is érdekes, vagy nem is számít, vagy az anyagnak az árnyék. Amikor az anyagot önmagába roskat, eltelt magával, akkor valahogy eltávozott a mi világunkból, és csomóra kötötte maga mögött a térédőt, és ennek a különböző formái azok, amiket mi fekete lyuknak hívunk, ezt majd részletezni fogjuk. Látni fogjuk, azért elég sok furcsa a közönséges anyagtól eltérő tulajdonsága van, tehát egy olyan objektum ez a fekete lyuk, aminek az anyagát nem tudjuk pontosan definiálni, de mindenki nagyon másképp viselkedik, mint a közönséges anyag, tehát érdemes erről beszélni. Az mindenki tudja, hogy a fekete lyuk az a hely, ahonnan nem jön ki a fény. Miért nem jön ki a fény? Mert olyan rettenetesen erős a gravitáció, hogy már a szökési sebesség meghaladná a fénysebességet. Ez nem új információ, hanem az 1700-as évek vége felé okoskodták ki a akkori csillagászok. Nem sokkal azelőtt mérték meg a fénysebességét, ugye mindenki tudja, hogy a Jupiter holdak keringésének a anomáliájából okoskodták ki, hogy mennyi idő alatt ér ide a Jupiterről a fény. És innen már egyszerű számítás volt a közönséges newtoni mechanika alapján, meghatározza, hogy mekkora tömegű és mekkora sugarú objektumnak kell lenni annak, aminek a felszínén a szökési sebesség megegyezik a mérési adatokban egy fénysebességgel, és így hát milyen érdekes, hogyha valami ennél nagyobb tömegű objektum ekkora méretű, akkor az sötét lesz, mert nem tudja elhagyni a fény. Ezt tudták a 1700-as évek végén, azt is tudták, hogy a közönséges ismert csillagászati objektumok nagyon messze vannak ettől a határtól. A képletben szerepel a gravitációs állandó meg a fénysebesség, van egy olyan képlet, ami összekapcsolja ennek az objektumnak a méretét és a tömegét. Kettő arányos egymásra, és az arányossági tényezők, ezek az univerzális természeti állandó, gravitációs állandó és fénysebesség szerepel benne. Mindig ezt el kell mondani, hogy ha napot másfél kilométeresen nyomnánk össze, akkor omlana a fekete lyukká, a Földet meg néhány centiméteresre kellene összenyomni. Ettől eléggé messze van, tehát bennünket közvetlenül nem fenyeget ez a veszély. Tehát ez egy ilyen furcsa érdekesség volt. Ha lennének ilyen égitestek, akkor azok biztos sötétek lennének, és nem láthatnánk. Nem volt drámai a dolog, mert akkor, amikor ezt kiokoskodták, akkor a fénysebesség még nem játszott olyan fontos szerepet a fizikában, mint most. Istenem, hát nem jön ki a fény, nem jön ki. Hát van, ahonnan a hang sem jön ki. Mióta viszont tudjuk, hogy a fénysebesség az nagyon fontos központi szerepet játszik a fizikában, mert abszolút határsebesség, annál gyorsabban semmi sem mozoghat, ezért másképp kell fogalmazni, arról a helyről a fény sem jön ki, onnan semmi sem jön ki. Tehát a fekete lyuk ilyen értelemben abszolút zsákká vált, amiben csak befele lehet menni, és nem lehet kijönni belőle. Az, hogy ténylegesen léteznek fekete lyukak, azt valamikor a 30-as években kezdték kiokoskodni a fizikusok. Amit a múltkori kicsit hosszúra nyújt előadáson elmeséltem, hogy hogy működnek a csillagok, azt a 30-as években kezdték tanulmányozni, aztán a 40-50-es években számolták végig a részleteket. Akkor derítették egyet azt, hogy magfúzió folyik a csillagokban. Akkor merült fel az is, hogy milyen állapotok lehetnek a csillagfejlődés végállapotai. Múltkor beszéltünk róla, hogy a könnyebb csillagok egyszerűen kihűlnek, sűrű, de nem annyira sűrű. Fehér törpévé, a nagyobb csillagok viszont a szupernova robbanás után összeroppannak neutron csillagá, illetve fekete lyukká. A neutron anyagnak a elemi tulajdonságait nagyon egyszerű módon a kvantumelméletből ki lehet számítani. A részletek természetesen nagyon bonyolultak, hát azon most is vitatkoznak. Mondottam a múltkor a előadás végig, hogy mennyiféle ötlet van arra, hogy mi a fene is lehet a neutron csillag belsejébe. Miért nem tudjuk pontosan, mert nincs kísérleti tapasztalatunk ilyen anyagokról. Elméleti számítások vannak, de különböző modellek mást mondanak. De az, hogy milyen paraméterek jellemzik ezt az anyagot, azt nagyon egyszerűen néhány soros számlással ki lehetett számítani, ezt a 30-as években is tudták. És akkor kiderült az is, hogy a neutron csillagnak tömegének van egy felső határa. Ha túl nagy a tömege, akkor összehúzza annyira az anyagot, hogy a neutron anyagnak a nyomása már nem képes ellenállni. Miért is van a neutron anyag nyomása? Tessék visszaemlékezni a múltkorira. A Pauli elv megtiltja, hogy a fermionok, tehát a felespinű részecskék egy helyen legyenek. A fehér törpékben az elektronok nem tudnak egymásba hatolni. Ezt aztán a természet kicserezte azzal, hogy az elektronokat elnyerték a protonok, és akkor öt nagyságrendel kisebb objektumok jöttek létre, ezek a neutronok. De amikor már ezek is összeérnek, akkor ezek nem tudnak egymásba hatolni, és akkor így áll össze egy ilyen vízcsepp jellegű, tehát nagyjából állandó sűrűségű objektum, ez a neutron csillag. Most ennek a nyomását ki lehet számítani, ennek az anyagnak a nyomását, amivel ellenállnak a neutronok az egymásba préselődésnek, ezt ki lehet számítani a kvantum elméletben. És ennek alapján meg lehetett satszolni, hogy mekkora az a tömeg, aminek a súlya már ennél nagyobb nyomást produkálna. Mi történik akkor, ha ennél nagyobb a nyomás? Hát akkor nem tud ennek ellenállni semmi. Fölmerül a kérdés persze, hogy akkor mit szól ehhez a Pauli elv. Természetesen ravasz módon ki tudja cserezni az ilyesmit. Mindenki hallott már a szupravezetésről. A szupravezetésnél az elektronok ravasz módon mozognak a fémkristályba. Egy állapotba kerül egy csomó elektron. Hogy tud egy állapotba kerülni, hiszen azok fermionok, és a természet megtiltotta nekik, hogy egy állapotba kerülnek. Ez a tiltás, ez csak a felespinű részecskékre vonatkozik. Az elektronok párosával összeállnak, ketten együtt a nőtt Cooper párt alkotnak, ami már nem felespinű, hanem egészspinű, és az egészspinű objektumok már hajlandók egy állapotba lenni. Tehát ezzel a trükkel, lényegében ilyen házasodási panomával összeállnak kettesével, és így akkor már át tudnak menni egy olyan állapotba, ami kondenzálódásra is képes. Ez a kondenzáció megy végbe a szupravezető anyagnak az elektronjaival, és így akkor másfél állapotba mehet. Valószínűleg valami ilyesmi történhet egy túl nagy neutron csillagnak a belsében. Nem tudjuk, de nem tiltja meg a természet azt, hogy a nagyobb nyomásnál a neutronok további összenyomásnak esik el a magot. Tehát mindesetre valamiféle furcsa folyamatok zajlódhatnak rá nagyon nagy szupernova, nagyon nagy tömegű csillagok szupernova robbanásának az utolsó pillanataiba, és akkor az anyag nem áll meg a neutron állapotban, nem megy tovább. De nem is fog sehol megállni. Az egész múltkori előadás arról szólt, hogy a csillagfejlődésnél az egyensúlyi tetek az egyensúlyi felbomlását kellett vizsgálni. A csillag életének nagy részében a gravitáció összehúzta, és mindenféle belső folyamatok következtében fellépő nyomás ellen tartott, és így beállt egy egyensúlyi állapot. A csillagfejlődés utolsó fázisában megszűnt a nyomás, és ezért omlott össze a csillag, hirtelen fellépett a jelennyomás, az eldobta a csillag külső részét. Amikor összeomlott, akkor a maradék objektumban egy másféle mechanizmus újabb nyomást keltett, és ezért kialakult az egy újabb egyensúlyi objektum. Hogyha nem tud már fellépni extra nyomás, akkor semmi sem állítja meg a gravitációt. A gravitáció az mindenre hat, mindent összehúz, és beomlik. És elkövetkezett tényleg az állapot, hogy az eredeti csillaganyag, ami eredetileg millió kilométeres, vagy menet közben 100 millió kilométeres tartományt töltött ki, neutron csillag állapotban 10 kilométeres, de tovább összeomlik, és elérkezik, hogy beesik a Schwarzschild által kiszámított, sőt, hát még a 1700-es években kiszámított határ alá, és akkor fekete lyukká válik. Ezt a folyamatot részleteiben senki nem tudta még végig számolni. Ha látja valaki a spektrumon a csodálatos filmeket, hogy nagy robbanás, zajjal is jár, természetesen nem tudják az űrben nem terülni. Nagy robbanással a csillag beomlik, és aztán csillag villog, aztán fekete lesz. Ez a grafikusnak a fantázia, ezek nem tudományos szimulációk. Senkinek nem sikerült az általános elmélet egyenletéből kiszámítani azt, hogy mi történik, amikor egy tényleges objektum összeomlik, és fekete lyuk lesz belőle. Amit ki tudunk számítani az, hogy egy kész fekete lyuk milyen. Kész fekete lyuk már nem tartalmazza azt az anyagot, ami összeomlott. Ez a fekete lyuk, ez az einsteini általános relativitás elmélet egyenleteinek egy olyan megoldása, amit nagyon hamar az elmélet felállítása után hamarosan előállítottak. Einstein ugye azt hitte annak idején, amikor megcsinálta 1915 karácsonyán az egyenleteit, annyira bonyolultak voltak, hogy soha senki nem fogja ezeknek exakt megoldásait előállítani. Ehhez képest két év múlva már megvolt ez a legfontosabb megoldás. Figyelem, ez a híres Schwarzschild-féle fekete lyuk, ez nem írja le azt, hogy milyen anyag van a közepén. Ez a központi objektum körüli gravitációs térnek a szerkezetét írja le. Egyszer nem foglalkozik azzal, hogy mi van ott középen. Olyan, mint amikor a Föld körül keringő műholdak a pályáját vizsgáljuk, akkor csak azt számít, hogy mekkora tömegű objektum alatt ül középen, nem számít, hogy milyen anyagból van, vagy milyen színű, vagy milyen hőmérsékletű. A külső térbe ez nem szól bele. Tehát ez a matematikai megoldás, amit már viszonylag hamar előállítottak, és amiből egyebek között a feketőlyuk kérdezése is következik, ez nem beszél erről az anyagról, és éppen ezért ennél sokkal bonyolultabb lenne részletesen végig számolni egy konkrét anyagnak, egy csillagnak, valamilyen anyagi objektumnak az összeomlását, és azt, hogy ebből hogy alakul ki a feketőlyuk. Ez még a következő századnak a ifjú tudósaira vár. Hosszú ideig ez volt a helyzet, hogy a általános relativitás elmélyben le lehetett vezetni az, hogy milyen egy fekete lyuk. A magfizikusok felvetették ezt a folyamatot, hogy a csillag összeomlása során létrejön, de kérdéses volt az, hogy ténylegesen léteznek-e fekete lyukak. Nem olyan régen tudjuk, 2001 óta tudjuk, hogy tényleg léteznek. Természetesen időnként mindig bejelentették, hogy felfedeztek itt, felfedeztek ott, ilyennyi fekete lyukat, annyi fekete lyukat. Kétségbe vonhatatlan bizonyítékunk csak néhány éve van. Miért is? Honnan lehet tudni azt, honnan lehet látni egy olyan objektumot, amit nem lehet látni, mert az a definíció, hogy nem látszik. Hát nyilvánvalóan, hogy világít. De miért világít? Nem maga a fekete lyuk világít. Valahogy így néz ki egy fekete lyuk, pontosabban valami ilyesmit látunk. Csillagok általában nem magányosan kúszálnak az űrbe, hanem kettős rendszereknek a tagjai. Volt két csillag, ami keringtek egymás körül. Az egyik az hamarabb, kicsit nagyobb tömegű volt, hamarabb végig bement a csillagfejlődésnek a fázisain, fölrobbant szupernovaként, jó nagy tömegű volt, helyén ott maradt egy fekete lyuk. A másik objektum az még korábban kisebb tömegű volt, tehát lassabban járja be a csillagfejlődés állapotait, és kettő keringett egymás körül. Ha ilyet látunk, akkor mit veszünk észre? Nagy semmi körül kering egy világító valami, tehát a világító valamilyen szakos pályán megy. Ez olyasmi, mint amikor a bolygókról beszéltem, csak jóval nagyobb tömegű objektumot kell oda képzelni. Amikor ez a másik csillag elérkezik a vörös óriás fázisba, akkor ugye felfúvódik. Beszéltünk arról, hogy a nap majd a Mars pályáig fogja kitölteni a naprendszer belső részét. Akkor ennek a külső része itt nagyon lazán kötött állapotba kerül. Tehát a csillag külső légkörében kavargó áramlások könnyen letéphetnek egy kis darabot a csillagból. Ugye ez a planetáris ködök képződésének a szokásos mechanizmusa, hogy magányos csillag már gömbszerűen tágulna a kiköpött anyag. Ha viszont a csillag mellett van egy másik objektum, aminek az erős gravitációs tere maga felé vonzza a kiköpött anyagnak egy részét, akkor ez az objektum. Ebben a síkba kering egymás körül a két csillag, és vannak számítógépes szimulációk, a vörös óriásból kidobott anyag egy ilyen lapos koronggá rendeződik, és szépen kezd befelé spirálozni a másikba. Ezt hívják akréciós korongnak, egy lapos korong, és az anyag megy befelé spirális pályán. Most, aki sok szifit olvasott, azt tudja, hogy a fekete lyukok ott a fő gonoszok, mindent megzabálnak, meg egyedek, és akkor ja Istenem, hogyha valaki fölbukkan a fekete lyuk mellett, akkor meneküljünk. Egyedek. Nem, a fekete lyuk az teljesen közösséges objektum. Newtoni törvények itt is érvényesek, hát amely a einsteini korrekcióban. A fekete lyuk körül épp úgy lehet keringeni, mint a nap körül, vagy a föld körül. Viszonylag messze tőle, semmi gond, nagy tömegű objektum, nem számít az, hogy mekkora a mérete. Hogyha a napot összenyomnánk fel akkorára, a föld ugyanúgy keringene körülötte. Nyilván másképp világítanak meg egyebek, de az már nem a végén mechanikához tartozik, hanem a napnak a magán, ugye. De a keringésében nem szólna bele, mert ugyanakkor a tömeg van. Egy gömbszimmetrikus objektumnál mindegy, hogy mekkora, ami rajta kívül van, az ugyanolyan gravitációs teret észlel. Tehát egy fekete lyuk körül is lehet vidáman keringeni, ugyanolyan pályákon, mint amúgy. Miért mondjuk mégis azt, hogy a fekete lyuk megzabálja a körülötte levő anyagot? Mert nem pontszerű objektumok keringenek körülötte. Egy bolygó vidáman keringhet a fekete lyuk körül. Hogyha egy ilyen gázfelhő áramlik arra felé, akkor gázfelhő belsejében surlódás lép fel. Surlódás következtében fölmelegszik, energiát sugároz ki, csökken az energiája. Ezért belső pályára áll. Tehát végül be fog spirálozni. Ilyesmi megtörténhetne a naprendszerben is, csak az anyag túlságosan ritka. Nem elég erős a gravitációs tér. Nagyon erős gravitációs térben ezek a folyamatok gyorsabban, és ezért gyorsabban beáll egy ilyen spirálpályára az anyag. Persze nyilván, hogyha valaki rögtön arra felé indul, hát akkor akármilyen objektumot megcéloz, rögtön ráesik, vagy belesik a közepébe, vagy kicsit mellé megy, akkor keringenek ölt a pályán. Hogyha sok anyag megy arra felé, akkor spirál, összetartanak, surlódnak, elveszítik az energiák egy részét, és be fognak spirálozni. A szimulációk azt mondhatják, hogy ez egy ilyen korongba rendeződik. Az, ami éppen nem rendeződött be az anyag a korongba, az itt merőleges irányba kispriccel ebből a rendszerből. Tehát két merőleges irányba kimerő gázfelhőt lehet látni. Most a befelé áramló anyag a súrlódástól felizzik, és elkezd világítani. Mégpedig, hogyha nagyon felézik, akkor egyre rövidebb hullámosszon, és amikor már elég közel jár a centrumhoz, akkor már olyan meleg, hogy röntgensugárzás bocsánat. Tehát egy ilyen objektumot messziről a röntgensugárzásáról lehet észrevenni. Figyelem, sehol sem használtuk ki, hogy az objektum fekete lyuk. Kicsi, kompakt, erős gravitációi valami. Messziről ugyanígy néz neki egy neutroncsillag. Hogyha pont egy ilyen kettős rendszerben kering, és ő is elszívja a partner vörös óriásának a hőjét. Tehát nem lehet közvetlenül látni ezt az objektumot. Mit látunk? Itt egy nagy izzó pacát, amiből erős sugárzás, egyébként röntgen sugárzás jön ki. Nem látjuk az EP-n a fekete lyukat. Ha ilyen ábrákat látnak, és oda rajzolták a fekete lyukat, az megint nem fénykép, hanem a grafikus tette oda a pöttyöt. Na most honnan lehet tudni, hogy akkor ez nem neutroncsillag, hanem fekete lyuk. Az a tömegéből. Két objektum egymás körüli keringéséből ki lehet számítani, hogy mennyi annak a kis objektumnak a tömege. És van egy elméleti felső határunk arra, hogy mekkora lehet egy neutroncsillag. Ha valami annál nehezebb, akkor az biztos nem neutroncsillag, hanem fekete lyuk. Most ez nem közvetlen bizonyíték. Miért? Mi múlik a dolog? Azon, hogy jól tudjuk, hogy mennyi a neutroncsillag tömegének a felső határa. Az pedig mi múlik magfizikai és kísérleti és elméleti magfizikai ismereteinken. Azon, hogy jók-e azok a modellek, aminek alapján kiszámítjuk, hogy a neutroncsillagnak az anyaga milyen, és mekkora nyomás lép fel benne, mekkora lehet a maximális tömege. Ha véletlenül 50 év múlva újabb mérések alapján kiderítik, hogy rosszak voltak a tömegek, akkor utána azt fogják mondani, hogy nem ekkora egy neutroncsillag tömegének felső határa, hanem kétszer akkora, és akkor egy olyan objektum, amit láttunk az égen is, kering a vörös óriás körül, és ekkora meg akkora tömege van, hát akkor az biztos nem fekete lyuk, hanem neutroncsillag. Ez bármikor előfordulhat. Nem állnak eléggé megbízható alapon ezek a magfizikai számítások. Tehát ez nem közvetlen bizonyíték a fekete lyukra. Ilyeneket már a 70-es években láttak, az SSM a hattyúcsillagképben láttak egy ilyet, és egy csomó hasonló objektumon mondták, hogy hát ez biztos fekete lyuk, mert egy ilyen akréciós korong közepén levő világító felhő. Na de hát, mások azt mondták, hogy vagy fekete lyuk, vagy nem, nincsenek is fekete lyuk, stb. Hogy lehet eldönteni, hogy tényleg olyan? Valami tényleg fekete lyuk, és nem valami más. Valami olyan mechanizmust kell megvizsgálni, ami kizárólag a fekete lyukokra jellemző. Itt csak azt számít, hogy kicsi, kompakt, erős gravitációjú, tehát lehet neutroncsillag, vagy fekete lyuk, vagy bármi más is. A fekete lyuk környékén már, nem sokára részletesen látni fogjuk, a téridő már annyira torzul, hogy a relativisztikus idő effektusok meg egyebek, azok már nagy szerepet játszanak. Ha olyan folyamatokat vizsgálunk meg, amik megkülönböztetik a neutroncsillagokat a fekete lyukoktól, és véletlenül észlelünk egy olyat, ami csak a fekete lyukra jellemző, akkor azt mondhatjuk, hogy ténylegesen felfedeztük a fekete lyukat. Na, ez történt meg 2001-ben. Ravasz módon úgy, hogy feldolgozták a Hubble űrteleszkópnak a korábbi felvételét. Ugye az, amíg most gonosz módon le nem szedik majd jövőre, vagy mikor az égről, folyamatosan fényképezett, gyűltek a képek, és a bizonyos csillagászok, fizikus társaságok időnként egy-egy típusú képnek nekiálltak és feldolgozták. Utólag találtak két olyan felvétel sorozatot, amiről azt lehet mondani, hogy ez csak fekete lyuk lehet. Mi történik, amikor ez az anyag spirálozik befelé a fekete lyukba? Spirálozik, sugározza ki a energiáját, és végül beesik a neutroncsillag felszínére. Ha az anyag bekoppan, akkor arról már korábban is volt szó, hogy a fehér törpéknél is, hogyha külső égitestek meteorok beesnek a felszínre, akkor a gyorsulással, akkor energiával, erővel csapódhatnak be, hogy ott helyileg annyira felmelegítik az anyagot, hogy atomrobbanások történhetnek. Hát a neutroncsillagnál még nagyobb a gravitáció, a beérkező anyag már ki lehet számítani, hogy miféle sugárzás bocsát ki. De most van egy ilyen jellegzetes megérkezési pillanat, amikor az anyag megérkezik a csillag felszínére, és ott kölcsönhatásba lép a csillaganyaggal, és sugározni fog. Ez különbözik attól a sugárzástól, amit itt a kinn a korongban az egymással súrlódó gázfelhő részek bocsátottak ki. Az általános relativitás elmélet alapján elvégzett számítások azt mondhatják, hogy a fekete lyuknál nem ez történik. Egyrészt a feketéknek nincs felszín, erről mennyire lesz szó. De van egy olyan eseményhorizont, az a bizonyos határ, amin belül már, tegyünk ide valamit, amin belül már nem, onnan belülről már nem jön ki a fény. A kívülről befelé spirálozó anyag nem megy el odáig, hanem e körül egy nagyobb sugarú körpályáig közeledik, és itt fog összetolódni. Számítások azt mutatják, hogy ez a sugár, ez másfélszerese a eseményhorizont határának. Tehát van itt egy zóna, ahol ide bespirálozik az anyag, és azon belül nem megy. Na most ott nyilván összegyűlik, kívülről érkezik befelé, föltorlódik, mint egy lökéshullám. És ennek a tartománynak a belső része, mint ott jó sűrű lesz az anyag. És ilyen sűrű anyag, ami örvénylik, ez instabil, és ebben hullámok lépnek föl. Tehát ez akkor nem kör alakul, ez, hanem mindenféle felszíni hullámok borzolják. Olyan, mint egy kifordított bolygó. Ugye a bolygó nagyjából gömbölyű, de az óceán felszíne hullámzik. Ez meg egy gömbhéj, aminek a belső felszíne hullámzik, kívül érkezik be az anyag, és gyűlik, és a belső felszíne hullámzik. Időnként annyira hullámzik, hogy leszakad belőle egy darab anyag, és az viszont már itt ebben a belső tartományban bespirálozik az eseményhorizonton belőle. Mit lát ilyenkor az ember? Az anyag itt gyorsan megy befelé, nem pontos a rajz, tehát itt még tesz néhány kört. És utána beesik az eseményhorizontban. Nagyon nagy a sebessége, megközelíti a fénysebességet. Ugyanakkor olyan mély gravitációs kútban jár, ahol az általános relativitás elmélet számítása szerint az idő múlása már más, mint a közönséges tartományokban. Ezért ugye az anyag ide-oda megy, én az egyik irányból nézem, tőlem távolodik, közeledik, nagyon nagy sebességgel, nagyon erős a Doppler effektus, ugye a közeledő és a távolodó anyag más-más frekvencián sugároz. Ugyanakkor viszont, miközben spirálozik befelé, ekközben exponenciálisan változik a frekvenciája, ahogy esik befelé a fekete lyukba, erről majd még lesznek rajzok. Ezt a kettőt összekombinálva az elméleti modellek alapján ki lehet számítani, hogy hogy változik egy ilyen belső anyagcsomónak a frekvenciája, tehát milyen sugárzás bocsát ki. Ez semmi más nem tudja produkálni, mint egy erősen torzult relativisztikus eseményhorizonthoz közeledő anyagcsomó. És ilyen sugárzást találtak a Hubble felvételeken, tehát ilyen anyagnak, ilyen kisugárzásnak a nyomait, és ezért akkor 2001. januárjában kijelentették, hogy megvan a fekete lyuk, ez most már tényleg nem lehet semmi más, ez pont az a hattyú XR1-es fekete lyuk volt, és a Hubble távcsőnek azt mondja, 92-es felvételének a feldolgozása alapján találták ezt meg. Fekete lyukok. Milyen fekete lyukok lehetnek még? Azt is mindenki tudja, hogy van fekete lyuk ezen kívül, ami a csillagokból keletkezik, van a galaxisok magjában. Hát az meg hogy keletkezik? Senki nem tudja. Természetesen modellek, elméletek vannak. A galaxis a hajdani ritka ősgázból kezdett össze, sűrűsödni gravitációs instabilitásra, de majd következő alkalommal erről részletesen fogok beszélni. De arról is volt már szó, hogy vitatkoznak a csillagászok, fizikusok azon, hogy mi volt előbb, a csillag vagy a galaxis, tehát először egy nagy gázfelhő keletkezett, aztán az kisebb felhőkre töredezett, és azok tovább sűrűsödtek, vagy pedig először a kicsik sűrűsödtek össze, és azok összeálltak galaxissá. Valószínűbb az, hogy előbb a nagy felhő van. Nagy felhő elkezd összeesni. Ennek a különböző részei mozognak egymáshoz képest, amikor jönnek a centrum felé, akkor aminek volt némi perdülete a centrumhoz képest, az egyre gyorsabban fog keringeni, abból lesz a galaktikus korong. Ami meg egyenesen a centrum felé esett, az majd biztos, hogy bemegy a középre, és ott jól összesűrűsödik. Ugye ez történik a csillagok létrejöttén. Rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor abban miért nem lesz egy nagy csillag, ami ott középen van. Az egyik elmélet szerint tényleg csillag lesz belőle. Összegyűlik, nagy csillag lesz, aztán valamiért az fölrobban, vagy kialszik, vagy mi a csoda, és annak a maradványa az a nagy fekete lyuk. Más elméletek pedig azt próbálja kidumálni, hogy nem lesz csillag, hanem összeesik az anyag, és rögtön egy nagy fekete lyuk lesz belőle. Nem tudjuk ennek a részleteit. Mindenesetre most már mindenki biztos abban, hogy a galaxisoknak a magjában több millió csillagtömegnyi fekete lyukak vannak. Ugye arról is beszéltem a múltkor, hogy a csillagok nagyjából egyforma tömegűek, mindegyik 10-57. N darab részecskéből áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ezt kell megszorozni néhány millióval, és ennyi anyagot kell oda a centrumba elképzelni. Ennek az átmérője is nagyobb lesz, tehát nem olyan kis objektum, mint a csillagokban létrejött fekete lyuk. Ilyesmi van a galaxisok központjában. Most ezt honnan lehet látni? Ugyanezt a képet, amit az előbb mutattam, el kell képzelni nagyobban. most akkor nem vörös óriás, hanem ez itt a galaxis centrumában levő fekete lyuk, itt körülötte van a galaxis anyaga, és abból tud bespirálozni mindenféle gáz, meg csillagtörmelék, meg bolygó, meg por, meg Isten tudja, ami éppen arra jár, az bemegy, és hatalmas energiakibocsátással bezuhan a centrumba, illetve az energiakibocsátás még azelőtt van, mielőtt beesne. Manapság megesküsztek rá az elméleti szakemberek, hogy ez az objektum, amit kvazárnak ismernek a csillagászat. Tehát a kváziszterlát csillagszerű objektum, nagyon fényes, pici, igazából ez egy kiterjedt objektum, de nem egy csillag, hanem sokkal nagyobb valami, csak jó messze van, de annyira fényes. Ezért vitatkoztak sokáig rajta, hogy ez valami galaktikus objektum vagy távoli. Most úgy gondoljuk, hogy ezek aktív galaxis magok. A galaxis belsejében az a alapvető energiatermelő folyamat, ami ezt a rettentő erős fényt adja, az a fekete lyukba behulló anyagnak az ilyen típusú akréciós korong, súrlódás, mindenféle folyamatok, csak sokkal nagyobb nagyságrendekben, mint a közönséges csillagoknál. Nem jó énnek a közelébe lakni, mert jön annak keményen a sugárzás. Na, de hát mi is egy galaxisban lakunk. Néhány tízezer fényévre tőlünk van egy ilyen. Mit csinál? Éppen alszik. A pillanatnyi elméletek szerint ez éppen alszik. Mi történik egy ilyen objektummal? Beesik az anyag, és rettentően erősen elkezd sugározni. Mit csinál a sugárzás? A nagy sugárnyomás kisöpri a környezetéből az anyagot. És akkor, ami már bekapott, azt megette, és körülötte ott van egy nagy buborék, amin belül már nincs anyag, mert a sugárnyomás kivitte. Mi történik? A körülötte anyag megint elkezd befelé spirálozni, előbb-utóbb megérkezik, és a folyamat elindul ciklikusan. Persze nem pontosan, periódikusan, mint a nagyon pontos mechanikai folyamatok, attól is függ, hogy éppen milyen, mennyi és milyen eloszlás anyag jár a környéken, de mindesetre bemegy, kifújja a maradékot, aztán megint ezt ismétli. Egyesek szerint az ilyen típusú folyamatok, ami galaxisuk magjában is lezajlódnak, most éppen csönd van, nem látunk onnan érkező nagyon erős sugárzást, de például egy ilyen típusú folyamat hozzájárulhatott ahhoz, hogy amikor a Földet erős kozmikus sugárzás ér innen, az felgyorsította a Földön az evolúciót, mert megnövelte a mutációt, megérkezett a kozmikus sugárzás, mindenféle élőlényeknek a DNS-e sokkal nagyobb nagyságrendű külső besugárzást kapott, jöttek a mutációk, volt miből válogatni az evolúciónak. Lehet, hogy ez a motorja pontozott evolúciónak, szaggatott evolúciónak, bizonyos időszakokban hirtelen felgyorsultak a evolúciós folyamatok. Nem tudjuk, lehetséges. Mindenesetre kint az űrbe látunk egy csomó olyan galaxist, ami körülbelül ilyen képet mutat. Merülegesen hatalmas gázfelhők lövelnek ki a centrumból. Ezek valószínűleg a galaxisok magjában levő fekete lyukakból jönnek. Magának ezeknek a feketőknek a keletkezési mechanizmusa az még nem tiszta. És természetesen, ahogy vannak harmadik típusú találkozások, vannak harmadik típusú fekete lyukak is, amiket nem olyan régen fedeztek fel. A mi galaxisunk centrumában levő fekete lyuk mellett találtak, a körül keringve, egy kisebbet, ami jóval nagyobb, mint a közönséges csillagszerű, néhány száz vagy néhány ezer naptömegnyi. Ugye a galaktikus magma alatt milliós nagyságrendű van, egy-egy csillag az egy naptömegnyi, és ez meg ilyen néhány száz, néhány ezer. Ilyen objektum ott kering, és e körül is persze a környezetében levő csillagok keringenek. Honnan lehet tudni megint csak, hogy mekkora tömegű? Kepler harmadik törvény alapján, ami e körül kering, annak a keringési pályának a méretéből és a keringési időből ki lehet számítani, hogy mekkora tömege annak, ami ott középen vonza. Túl nagy, csillagnak nagy, néhány száz vagy néhány ezer csillag tömegű, ez biztos fekete lyuk. Most, hogy ez hogy keletkezett, azt meg aztán senki nem tudja, erre még elméletek sincsenek. Bizonyára most több száz csillagász vagy fizikus ül otthon, és veri a számítógépébe a legfrissebb elméleteket, aztán jöhet az evolúció, és ezek közül kiválogatja ezt. Ami valódi, vagy hát majd a következő évszázadokban. Tehát ez a három féle fekete lyuk, ami létezik, pillanatnyi tudásunk szerint. Mert lehet, hogy még van másféle. Vannak nyilván olyan elméletek, amik azt mondják, hogy mindenféle fekete lyuk egészen picitől az egészen nagyig előfordul. A fekete lyuk mérete arányos a tömegével. Majd lesz szóló később arra, hogy a fekete lyukak elbomlanak, és az elbomlásuknak az ideje és a tömegükkel van kapcsolatban. hogyha az ősrobbanás idején esetleg keletkeztek mindenféle méretű fekete lyukak, tehát nem a későbbi egyensúlyi objektumoknak az összeomlásával, hanem maga az ősrobbanás, ahol nagy katyvasz volt, és ott minden előfordulhatott, ott is létrejöttek fekete lyukak, akkor ezeknél nincs semmiféle kitüntetett méret, hogy akkorának kell lenni, mint egy csillagnak. A csillagokról mondtam a múltkor, hogy milyen elméleteink vannak, hogy alsó-felső határ van egy gázfelő, hogy amiből csillag lehet. Ha nem csillagszerű folyamatoknak a végeredményeként jön létre fekete lyuk, akkor nincs semmiféle határ, kicsi nagy mindenféle előfordulhat. Látni fogjuk mindjárt, hogy ezek elbomlanak, ami kicsi az hamar elbomlott, vannak olyanok, amik elmi részecske nagyságrendek, de éppen most bomlanak el, ha léteznek. Nem tudja senki, ez egy érdekes dolog. Megint vita kérdés. Nyilván, hogyha ilyen elemi részecske méretű fekete lyukak is létrejöhetnek, akkor fölmerül a kérdés, hogy hát, ha mi is tudunk ilyet csinálni. Néhány évvel, amikor az egyik nagy részecske gyorsítót építették, akkor felvetették az ellenzők azt, hogy nehogy már ezt csináljátok, mert létrehoztak egy mini fekete lyukat, ami majd megeszi a Földet. Nem akkor a maraság, mint hogy első haladszik, ki lehet számítani, mekkora energiával öldözik egymásba a részecskéket, esetleg nagyon kis helyre nagy energiakoncentráció kerül, akkor ott létrejöhet egy olyan objektum, ami fekete lyukként viselkedik. Hát mit csinál egy fekete lyuk a sci-fibe, megeszi a körülötte levő anyagot. Hogyha ezt itt a Földön hozzák létre, az egész Föld beleomlik, és akkor jaj nekünk. Na most, majd később mutatok a Hawking sugárzásról számokat. Egy ilyen objektum, ha létre is jönne, olyan erős sugárzást bocsátana ki, hogy a körülötte levő anyagot nem hogy elnyelni, hanem elspriccelni maga körülről. Tehát abszolút nem lenne nagy étvágya, nem tudna semmit megenni, hanem pillanatok alatt elbomlana. Tehát ilyen értelemben nem veszélyes. Másrészt a fizikusok annak is utána számoltak, hogy olyan energiájú részecskék, mint amiket ők a laboratóriumban létre akarnak hozni, hát ilyenek már jártak itt. A kozmikus sugárzásnak megvan az a spektruma. Minél nagyobb energiájú részecskék, annál ritkábbak, de azért vannak olyan nagy energiájúak, amilyeneket, mint a földi laborban még nem tudtunk előállítani. 10-21 elektron volt, mert még ennél nagyobb energiájúak is érkeztek már, ennek megvannak a nyomai. És semmiféle ilyen nem csináltak, nem hoztak létre fekete lyukat, nem ették meg a Földet. Tehát lehet, hogy vannak ilyen mini fekete lyukat, csak azt még sokkal nagyobb energiákon kell létrehozni. Politikusok, adjátok a pénzt, hadd építsük meg azokat a gyorsítókat, meg is építették azóta. Jó, tehát és működik, és nem okozott ilyen gondot. Mindenesetre ez a kísérleti leírás a fekete lyukaknak, de hát azért elméletileg is szeretnénk valamit tudni róla, ahhoz viszont az általános relativitás elméletet kell egy kicsit megismerkedni. Mondtam az elején, hogy egy olyan objektum, ami nem bocsátja ki a fényt, mert a szökési sebesség nagyobb, mint a fénysebesség, ez klasszikus mechanikában is tárgyalható, de az az extra tapasztalat, hogy a fénysebesség a maximális sebesség, amit nem lehet meghaladni, az ugye a speciális relativitás elméletben jött be, és a gravitáció és a speciális relativitás elméletnek az egyesítésével született meg az általános relativitás elmélet, amit Einstein 1915-ben dolgozott ki. Hát erről szeretnék néhány szót szólni. A gondolat az, hogy a tér szerkezetét az anyag határozza meg. Most rögtön egy olyan kifejezés fordul itt elő, ami nagyon jól hangzik, és mindenféle UFO magazinokban, meg egyebekben is lehet írogatni, a tér szerkezete, mi az, hogy a tér szerkezete, mit kell ezen érteni. Értem, mi az a tér, amit én használok. Mindenkinek van valami ösztönös fogalma, de itt most nem a ösztönös térfogalom számít. És nem is a precíz matematikai térfogalom. Hanem fizikában, félig meddig pongyolán, a tér tulajdonságai olyan dolgok, amik minden anyagfajtára egyaránt érvényes törvények, szabályok, tulajdonságok. Ez nem definíció, hanem ez tendencia, a fizika utóbbi 200 éves fejlődésének egy tendenciája. Mondok rá példákat. Akkor azt mondja az ember, hogy minden tömegpont helyzete három koordinátával adható meg, akkor ezt nem úgy fogalmazzuk meg, ahogy most mondtam, hogy minden anyag darabra ezt meg azt mondja, hanem azt mondjuk, hogy a tér háromdimenziós. Kitalálnak egy ilyen háttérlétezőt, és annak a tulajdonságával fogalmazzuk át azt, ami minden objektumra jellemző. Amikor azt mondjuk, hogy egy fizikai folyamat itt lezajlik valahogy, és a szomszéd laborban azt meg lehet ismételni, vagy Amerikában, vagy az Alpha Centaurinál, és ugyanúgy megy végbe a folyamat, tehát és minden, folyamat, minden fizikai folyamat, akkor nem ezt a hosszú, bonyolult szöveget kell elmondani, hanem azt mondjuk, hogy a tér minden pontja egyenértékű. Úgy mondjuk, hogy a tér homogén, nincsenek a térben kitüntetett pontok. Ez nem magától értetődő dolog. Vannak olyan objektumok, amiknek vannak kitüntetett pontjai. Tessék egy kúpra gondolni. Kúpnak a felületén lehet mozogni, de a csúcsán ott mindenféle bajok vannak, ott például nincs érintősíke, meg ilyenek. Annak van egy kitüntetett pontja. Mit terünk, ez nem ilyen. Ha például azt mondjuk, hogy a fizikai folyamatoknak nincs kitüntetett iránya, hogy erre dobom a követ, vagy arra dobom, az ugyanúgy fog repülni, el lehetne képzelni, nem? Innen fúj szembe az ételszer, és arra fele nem megy el, vagy az Úristen nem akarja, hogy erre felé dobáljuk. Lehetne ilyen világot elképzelni, akkor arra fele nem úgy menne. Ezt megint úgy fogalmazzuk, hogy a térben nincs kitüntetett irány, és azt mondjuk, úgy mondják, a tér izotróp. Egy ilyen dologra rájönni nem magától értetődő. Nyilvánvalóan nem igaz, hogy a tér izotróp, ha elengedek itt egy testet, akkor azt mondja, hogy erre akarok leesni. Van egy kitüntetett irány. Ez mindenkinek a alapvető tapasztalata. Van egy jó sci-fi, amit fizikus és csillagász írt, az Elveszett rakéta címmel. Abban olyan lények élnek, akik egy nagyon nagy gravitációjú bolygón laknak, és nem bírják elképzelni a harmadik dimenziót. Mert ha valami leesik, az olyan gyorsan esik le, hogy az idegrendszerük nem bírja feldolgozni. Ők úgy síkban mozognak. Ahhoz képest a emberi segítségével a regény végére már léggömbön közlekednek a harmadik dimenzióban. Tessék ezt elképzelni, majdnem olyan, mint nekünk az időgép. Tehát nem bírják elképzelni, és mégis meg lehet hódítani ezt az extra dimenziót. Na hát az, hogy mi rájöttünk arra, hogy az, hogy erre esnek a testek, az nem a térnek a tulajdonság, hanem nem valami alapvetően a világban beépített dolog, hanem egyszerűen annak a következménye, hogy itt alattunk van egy nagy objektum, föl nekünk, az egészet elforgatnánk, akkor innen esne, erre fel esne. Most már ugye senki sem aggódik azon, hogy az ausztrálok leesnek a földgolyóról, ez hosszú ideig valóságos töprengés tárgya volt, hogy jó, gömbölyű, erre utalnak a csillagászati tapasztalatok, hogy miért nem esnek le a másik felén. Most már tudjuk, hogy mert az, hogy leesni, vagy adott irány, ez összefügg azzal, itt van mellettünk ez a nagy gömbölyű objektum, és különböző irányoknál ő szabja meg, hogy merre van a kitüntetett irány. Tehát nem a világban van beépítve a kitüntetett irány, hanem a helyi anyag elrendeződés szabja meg. Magának a világnak nincs ilyen kitüntetett iránya. Ez megint nem magától értetődő. Tessék elképzelni egy hengerfelületet, végtelen henger. A hengerfelület minden pontja egyenérték, ugye nincs rajta kitüntetett pont. De az irányok nem egyenértékűek. Ha egyik irányba elindulok, akkor körbe megyek és visszaérek. Ha másik irányba indulok, akkor meg elmegyek a végtelenbe. Ha meg így megyek, akkor így spirálisan indulok el. Vannak rajta kitüntetett irányok. Elképzelhető lenne, tehát például olyan világ, ami homogén, tehát minden pontja egyenértékű, de nem minden irány egyenértékű. Kísérleti tapasztalatunk szerint a világunk homogén és izotróp. Nyilván ezt úgy vizsgáltuk meg, hogy minden irányba elnéztünk, és elmentünk minden pontba, elvégeztük a Magellan felhőbe, meg az Andromeda ködben is a kísérleteket. Erről még nem hallottam, tehát bizonyára nem így történt. Mit vettünk észre? Mi azt vettük észre, hogy izotróp. Különböző irányokban nézve egyforma, és ez két folyamán módon lehetséges. Vagy én vagyok a világ közepe, és körülöttem gömbszimmetrikusan rendeződik el az anyag, akkor minden irányba körülnézek, akkor ugyanazt látom. De hogyha valaki az Andromeda ködből nézne körül, akkor nyilván nem azt látná, hogy ő körülötte rendeződik el gömbszimmetrikusan, hanem én körülöttem. Őneki a különböző irányok nem lennének egyenértek. Na most mi olyannyira demokraták vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy léteznek az Andromeda ködben kis zöld emberkék, de feltételezzük, hogy ha léteznek, akkor ugyanolyan jogaik vannak, mint nekünk, minden ombudsman azt mondja, nekik is ugyanolyan jogaik vannak, ugyanazt látják maguk körül, mint mi. Ezt hívják Kopernikusz elvnek, vagy kozmológiai elvnek. A következő előadáson, amikor a univerzum nagy dinamikáiról lesz szó, akkor ez központi szerepet játszik. Kozmológiában ez az elv. Ezt nem Kopernikusz találta ki, ő nem azt mondta, de hát Istenem. Tudományban vannak olyan dolgok, amik nem arról neveznek el, aki mondta, sőt, pont az ellenkezőjét mondta. Mindenesetre ez a kopernikuszi elv, az, hogy minden pontból körülnéző ugyanolyan világot, mi nem vagyunk a kitüntetett helyen, plusz még magunk körül izotrópnak látjuk a világot, ebből már logikailag és matematikailag következik a homogenitás, hogy minden pont egyenérték. És ezt úgy mondjuk, hogy akkor a tér homogén. Ugyanígy lehet mondani azt, hogy az idő homogén, az idő különböző pontjai egyenértékűek. Aki késett 5 percet a laboratóriumból, és bízott abban, hogy elvégzi a kísérletet 5 perccel később, és ugyanolyan eredménye jár a kísérlet, mint hogyha időbe kezdte volna, az kihasználta azt, hogy az időponttól nem függenek a fizikai törvények, 5 perccel később ugyanolyanak a fizikai törvények. Ez megint csak nyilvánvalóan nem igaz, mert ha valaki nem 5 percet késett volna, hanem 15 milliárd évvel hamarabb érkezik, laborba, akkor pehje lett volna, mert akkor még nem volt világ. Tehát kis skálán érvényes az eltolás, de nagy skálán nem érvényes. Erről majd megjelenítetesen lesz szó. A fizikusok érdekes számítása szerint ezekből az invariancia elvekből valamit csinálunk, változtatjuk a térbeli, időbeli tulajdonosokat, és minden ugyanolyan marad, ezekből le lehet vezetni a fizikai megmaradási törvényeket. A tér homogenitásából le lehet vezetni az impulzusnak, a lendületnek a megmaradását, a tér izotrópiájából le lehet vezetni a perdület megmaradását. Az idő homogenitásával le lehet vezetni az energia megmaradást. Mivel hogy az idő nem homogén, tehát nem lehet eltolni, ezért nincsenek itt perpetuum mobilisek? 1916 óta tudjuk, hogy az energia nem marad meg, de ezt ne tessék elmondani a perpetuum mobilisoknak, mert holnap hozzák a mobilékat. Mindenesetre ezek az általános törvények, ezek úgy vannak megfogalmazva most, hogy a térre és az időre vonatkozó általános törvények. Ez egyszerűen a minden fizikai objektum, a minden fizikai jelenségre vonatkozó törvényeknek a tulajdonsága. Ezek annyira beváltak, hogy azt gondoljuk, hogy a majdan felfedezendő későbbi törvényekre is érvényesek. Ez a dolog is bevált. Ugye valamikor a 20. század elején fogalmazták meg ezeket az általános törvényeket. Wigner Jenő, a szimmetriáknak a nagymestere volt, aki azt például hangsúlyozgatta, hogy ezek a szimmetriák olyan viszonyban vannak a fizikai törvényekkel, mint a fizikai törvények az egyes jelenségekkel. A korábban egyes jelenségeket kellett megjósolni. Hát mivel foglalkoztak a mechanikában a 1700-es években? Itt áll a katona várfokán, itt áll az ágyú, hogy menjen az ágyú, hogy eltalálja a katonát. Ezt kellett kiszámolni. Erre dolgozták ki a mechanika törvényeit. Később, amikor már nagyon sokféle mozgást együtt vizsgáltak, akkor már fel lehetett állítani általában a mechanika törvényeit, vagy később a termodinamika, az elektrodinamika törvényeit. Ennek az általános törvényszerűségekből a konkrét kezdőhelyzetek behelyettesítésével a helyi események kiszámíthatók. Tehát ezek kerettörvények, amik az egyes jelenségeket összhangba hozzák. Ha nem lennek ilyen kerettörvények, akkor az egyes jelenségekkel se tudnánk mit kezdeni. Az egyik golyó mozgásából nem következik semmi a másik golyó mozgására. A szimmetria elvek a természettörvényeknek a kerettörvényei. Mindegyik fizikai, eddig ismert mindegyik fizikai elméletünkben a tér háromdimenziós, a tér homogén, izotróp, stb. Ezért valószínű, hogy a később felfedezendőnkben is így lesz, ezért eleve nem keresek olyan elméletet, egy új ismeretlen jelenségkör, például az atommag, amikor felfedezik az atommagot, annak a matematikai leírása nem keresnek olyan elméletet, amelyben a tér nem izotróp. Lehetne, elképzelhető lenne. De nem olyat, hanem azt mondjuk, hogy az általános törvények ezek továbbra is érvényesek, és ezen a kereten belül kodorászunk. Ezt a fizikusok és a matematikusok a 1900-es évek közepén, 60-70-es években annyira tökélyre vitték, hogy ilyen alapon derítették ki, törvényt körül tapogatva az ismeretlen törvénynek a tulajdonságát. Nem ismerték a részecskéket leíró törvényeket, ezeknek a matematikai formáit, de a szimmetria elvek a megmaradás tételek alapján addig-addig kotoráztak, amíg kirajzolódott az a törvény, aminek a hiányát érezték, és ennek alapján meg tudták fogalmazni 1973-ban a gyenge meg az erős kölcsönhatásnak a törvénynek a matematikai alakját. És bevált, és azóta ez a részecske fizika alaptörvénye. Tehát ez nagyon, nagyon jól működik ez az apparátus. De nem mindig működik. Ugye egy jó alapos fizikai törvénynél az is érdekes, amikor éppen nem működik. Hozzá lehetett volna tenni például ehhez azt a tapasztalatunkat, hogy a jelenségnek a tükörképe is lezajlik. Megépítünk egy berendezést, elküldjük valakinek a fényképet, de véletlenül fordítva küldök el, megépíti a berendezés tükörképét, mondjuk egy ingaórának. Hát az ugyanúgy fog működni. Hogy minden, aki ült jobbkormányos autó, azt tudja, hogy az nagyjából ugyanúgy működik, mint a balkormányos autó. Nem, nincsenek rá másféle fizikai törvények. Közlekedések vannak, de fizikaiak nincsenek. Azt gondolja az ember, hogy hozzá kéne tenni ehhez, hogy a tér tükörszimmetrikus. Mert minden fizikai objektumnak a tükörképe ugyanúgy viselkedik, minden fizikai jelenség tükörképe. És nem. 1956-ban felfedezték, hogy a részecskék körében vannak olyan folyamatok, amik végbe mennek, de a tükörképük nem történik meg. Kiadták ért a Nobel-díjakat, és attól kezdve ezt figyelembe kell venni, tehát az alapvető szimmetriák közül ki kell hagyni a tükrözést. Ez egyebek között arra is rámutat, hogy ez nem trivialitás, amit itt elmondtam. Hát persze, mi ne domálunk ennyit erről, nem, ezek pozitív természettörvények. nyilván triviálisak, mert a köznapi életből tapasztaltuk, és hát itt mindig előfordulnak, de a köznapi életben a tükörképe is lezajlódik a folyamatoknak. Az exotikus objektumoknál részecskéknél például nem. Tehát az, hogy ezek érvényesek az összes ismert anyagfajtára, az nem egy triviális tapasztalat, hanem igenis egy pozitív természettörvény, aminek a következményeit figyelembe kell venni. Mindenesetre mi ebből a tendencia? Az, hogy az általános és anyagfajtától függetlenül érvényes fizikai törvényt megpróbáljuk a tér geometria jellegű tulajdonságával, a tér és az idő geometria jellegű tulajdonságával átfogalmazni. Ezt hívják úgy, hogy a fizika geometrizálása. Ez a 19.-20. század fizikájának a nagy tendenciája. Ez is olyan, mint sok minden történelmi jelenség, hogy az emberek csinálták, de nem tudták, és csak később jöttek rá, hogy éppen ezt csináljuk. Van még egy nagyon fontos törvény, ami ide tartozik, amit mindenki tanult, a Galilei-féle relativitási elv. Ülök és itt végzem a fizikai kísérleteket, akkor hozzám képest állandó sebességgel mozgó vonatban elvégezve a kísérleteket ugyanolyan. Galilei annak idején hajóval ment el, később vonattal, ja, kocsival nyilván nem lehetett, mert nagyon zögykölődik, de vonat az már elég simán megy, mostanában egyenesen menő űrhajóval szokták elmondani ezeket a kísérleteket. A egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerek ekvivalensek fizikailag. Ez is minden anyagfajtára, minden fizikai jelenségre érvényes. Nem olyan geometriai jellegű, mint az előbb elmondottak. Nem mondhatom rögtön ezt a térnek a tulajdonságaként. A speciális relativitás elméletnek, amit 1905-ben csinált meg Einstein, annak a egyik nagy eredmény az volt, hogy ezt az alapvető szimmetria elvet is sikerült geometriaival fogalmazni. Ezt nem maga Einstein csinálta, hanem Minkowski fogalmazta meg 1908-ban úgy az Einstein által felismert fizikai törvényeket, hogy geometriai alakba hozta, és aztán ezt sok további matematikai és fizikai fejleménynek lett a kezdőpontja. Tehát ezt a szintén minden anyagfajtára érvényes törvényt is sikerült geometrizálni. Ez a speciális relativitás elmélet. Az ember azt mondja, hogy van még valami, ami nagyon fontos, és mindenféle anyagfajtáron érvényes, ez az ekvivalencia, a súlyos és a tehetetlen tömegnek az ekvivalenciája. És a tömeg az kétféle szerepet játszik a fizikában, az egyik az M-szer A egyenlő F, tehát a Newton törvényben a tehetetlenségnek a mértéke. A másik pedig a szintén Newton által felfedezett gravitációs törvényben a gravitációnak a mértékeként bukkan fel. Már maga Newton foglalkozott ezzel, hogy ez vajon ugyanaz a fizikai fogalom, vagy nem. Elemi kísérletekkel azt mondta, hogy nagyjából ugyanaz. Később aztán végeztek rá méréseket, 0,3-es pontossággal meg tudták határozni, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg különböző anyagfajtákra azonos. Aki a legtöbb és legpontosabb mérést elvégezte, az Ötvös Loránd volt. 100 évvel ezelőtt, 20 évig tartó kísérlet sorozatban nagyon sokféle anyagra, nagyon pontosan az által feltalált ingával kimérítskéltem, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg 0,9-es pontossággal azonos. Nemrég meg akarták ismételni ezeket a kísérleteket, a mostani lézeres, stb. Technikával, és jöttek az amerikai fizikusok Pestre, hogy megkeressék Ötvösnek az eredeti laborjegyzőkönyveit. Ötvös annyira gondos volt, hogy mindenféle anyaggal elvégezte. Kővel, vassal, bálnazsírral, lekvárral, szóval mindenféle furcsa anyagokra megvizsgálta, hogy hát, ha azoknak a gravitációs tulajdonságok kicsit eltérnek, és megőrizték a számlákat. Tehát meg lehetett találni a helyetem levéltárában azt a számlákat, hogy hol és milyen bálnazsírt vett, és annak milyen volt összetett, megpróbálták rekonstruálni, és annak alapján megnézeketni, hogy vajon tényleg olyanok-e a mérések. Stimmelt, Ötvös jól mért. Még az is igaz volt, hogy ő 9-es pontossággal publikált az adatokat, és oda tette a 10-es zárójelbe, hogy abban már nem biztos. Na, abban találtak valami, hűha, itt van valami effektus, akkor már azért kapjuk most a Nobel-díjat. Aztán kiderült, hogy Ötvös jól mérte, mert az nem volt pontos az utolsó adat. Tehát még azt is tudta, hogy milyen pontosan mért. Na, mit jelent ez tehát? Hogy minden testre a súlyos és a tehetetlen tömeg azonos. Ez azt jelenti, ez egy olyan törvény, ami minden anyagfajtára igaz. Hát ez geometriai jelleg, olyan, mint amiről az előbb beszéltem, geometriával kéne fogalmazni. Mondjuk másképpen. A gravitáció hatására fölüljük a mozgásegyenlet, hogy tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel. Milyen erő? Gravitációs erő, tömegszer a gravitációs gyorsulás. Mind a két oldalon ugyanaz a tömeg van, lehet egyszerűsíteni. A gyorsulás egyenlő a g-vel. A egyenlő g-vel, mondja a képlet, minden anyagra. Azaz minden anyag az adott gravitációs térben egyformán gyorsul. Hát ez ordít a geometrizálás igénye iránt. Ezt úgy lehetne megfogalmazni, a gravitáció is valamilyen értelemben a térnek a tulajdonsága. Ezt csinálta meg Einstein az általános relativitás elméletben. Ez matematikailag sokkal-sokkal bonyolultabb elmélet, mint az eddigiek. Őnek is 10 évig tartott, amíg megbirkózott azzal, hogy ezt a fizikai gondolatot hogy tudja pontos matematikai formába ölteni. Tehát 1905-től 1915 végéig ezzel foglalkozott. Időnként publikálta a éppen aktuális elméleteket, aztán visszavonta. És akkor már úgy írták, hogy Einstein professzor legújabb általános relativitás elmélete. Végül aztán sikerült. Hilbert a nagy matematikus is beszállt, ő is megfogalmazta, hogy 3 óra különbséggel lettek készen ketten. No, de Hilbert írta, hogy Einstein gondolatainak a matematizálásával foglalkozott. No, tehát mit jelent ez? Úgy fogalmazok, hogy a gravitáció térnek a tulajdonságán. Minden test egyformán gyorsul, ezt nagyon nulla képpel, vagy úgy lehetne elképzelni, mint hogyha a térben sinek lennének, és a testek azokon a sineken mozoghatnak, nem akárhogy, hanem a tér mondja meg. A lehetséges pályák együttese. És ezt jelenti az, amikor azt mondja az ember, hogy a tér szerkezete. A lehetséges mozgásoknak az együttes, ez jelenti a tér szerkezetét. Miféle mozgásokat végezhet az anyag, extra hatások nélkül. Ugyan Galilei megmondta már, és hát Newton első törvény azt mondja, hogy külső hatás nélkül a testek egyenes vonal egyenletes mozgást végeznek. Ez is egy ilyen jellegű törvény. Itt nincs figyelembe véve a gravitáció. A gravitációt annak idején külső hatásnak tekintették. Most Einstein azt mondja, hogy az nem külső hatás, az a térnek egy tulajdonsága, és akkor nyilván a testek nem a szokásos mozgást végzik, ha még valami extra hatás éri őket. Milyen extra? Például elektromos. Hogyha még elektromos erők is hatnak, akkor letérnek arról a pályáról, ami pusztán gravitáció hatására mozognának. Hát a Millikan kísérlet, amiről meg is sokan hallottak, hogy mérték meg az elektron töltését, az pont ilyesmi. Esik az elektromosan töltött részecske, és elektromos térre ellen tartanak, neki megnézik, hogy mikor lebeg, stb. Tehát elektromos térre eltérítik a szabad eséstől, a szabad esés fogalmába benne vagy. Hát ezek a lehetséges pályák, ezek mutatják meg, hogy milyen pályákon mozoghatnak a testek. Ha nincs gravitáció, akkor ezek a sinek egyenesek, ezt mondta Galilei. A gravitáció valamilyen értelemben elgörbíti ezeket a sineket, bonyolultabbak lesznek a pályák, és ez, amit nagyképpen úgy szóltunk mondani, hogy görbe a tér. Mindenféle sci-fi-ben meg UFO magazinokban nagyon lehet erről dumálni, hogy görbített tér, meg görbített idő. Egyáltalán fölmerül a kérdés, mi az, hogy egyenes? Hát, hogyha elgörbül a fénysugár, vagy elgörbül a részecskének a pályák, akkor tegyünk mellé egy egyenes vonalzót. De honnan tudjuk, hogy a vonalzó nem görbül el? Hát az is anyagból van, az nem egy absztrakt vonalzó, amit ott teszünk, arra is hatnak erők. Hát a benne levő atomok közti egyensúly adja meg, hogy miért. Hát akkor nézzük a fénysugára, küldjünk két pont között fénysugarat, az biztos egyenes. Hát tudjuk, szintén az általános relativitás, amit megjósolta, 1919-ben Eddington kimérte a napfogyatkozásnál, és azóta is minden napfogyatkozásnál megismétlik, hogy a nap mellett a erős gravitációs térben elhajlik a fény. Miért kell ez napfogyatkozás? Mert amikor éppen is napfogyatkozás, a napnak a sugárzása miatt nem látjuk ott a mellette levő csillagokat, de ez csak technikai bonyodalom. Ha például egy fekete lyuk lenne a nap helyén, akkor állandóan lehetne tanulmányozni a fényelhajlást. Tehát a fény is elhajlik. És most megint jön az ötlet, ami Einsteinnek egyszer megbeállt, aztán Heisenbergnek is később, söpörjük ki a nem létező boszorkányokat. Nincsenek egyenesek. Nincsenek az eleve ott levő egyenesek, amihez képest elgörbül a pálya. Nincs éter, az sincs. Nincsenek merev testek, a relativitás ember nincsenek merev testek, sem egyenesek. Ilyen abstrakciók, amiket klasszikusan elképzeltünk és ideálisnak tekintettük, ezek túl merev fogalmak, és akadályozzák a normális gondolkodást, és nem illenek a természetnek a valódi tulajdonságait. Nincs egyenes, csak a lehető legegyenesebb görbék vannak, ez matematikailag pontosan megfogalmazott, hogy mi az, hogy a lehető legegyenesebb. Például hogy lehetne a földgömbön egyenes mondani? Hát ott nyilván nem húzhatunk hagyományos egyeneseket. Az egyenesnek van egy olyan tulajdonság, hogy két pont között a legrövidebb. Például fogunk egy gumiszálat, leszúrom a két végét a földgömbnek a két pontjába, kifeszül, és nem így fog tekeregni, hanem a lehető legrövidebb pályát fogja a föld felszínen kirajzolni. Tekintsük ezt a gömb felszínnek az egyenesének. Ez nyilván nem csak gömb, hanem akármiféle felületen elképzelhető. Az, hogy a gumiszál hogy hajlik, és hogy lesz a legrövidebb, ez matematikailag megfogalmazható, és ez akárhány dimenziós, akármiféle görbe, perekben megfogalmazható. Ezeket a görbéket, legkisebb görbületű görbéket, ezeket ide a geodétikusoknak, és Einstein azt mondja, hogy pontosan ezek a pályák lesznek a részecskepályák. Galilei szerint, ha nincs gravitáció, akkor a magára hagyott test egyenesen megy. Az egyenesnek az utóda egy ilyen bonyolultabb téridőben a geodétikus görbe, a lehető legegyenesebb görbe. a testek, extra erőszak, elektromosság, súrlódás, stb. Nélkül, pusztán csak, hogyha gravitáció, tehát a téridő meg a tulajdonosai hatnak rá, akkor a geodétikus pályákon fog mozogni. Most ezek nyilván bonyolultabb pályák lesznek, mint a hagyományos sima egyenes pályák. Miért is? Hát például itt a Föld felé ejtsünk le három testet, azok hogy közeledni fognak egymáshoz. Oké. Ez azt is jelenti, hogy azok, amik a legegyenesebb pályák, azok például megszedik egymást. Mire emlékeztet? Ez a görbe felületekre. Tessék elképzelni a következő expedíciót, ez itt a Földgömb akar lenni, itt az egyenlítő két pontja. Kimérték az egyenlítőt, nagy pontossággal derékszöget állítanak rá. És akkor két expedíció elindul éjszakra az egyenlítővel remerőlegesen. És időnként üzengetnek egymásnak, hogy mondjuk azt, hogy ki van köztük feszítve egy 100 km hosszúságú kötél. Mennek éjszaka, és egyszer csak ellazul a kötél. Szithatják a másik expedíciót. Mi tartottuk az éjszak irányt, biztos nem tartottátok, közelebb jöttetek hozzánk. De ehelyett nem ezt kell mondani, mindenki tudja, hogy pontosan éjszaknak nem. A Föld az nem euklideszi sík. Euklideszi sík nem, ugye egyenesen merőlegesen mennének, párhuzamos és a távolság mindig ugyanennyi. A Földön menve közeledtek egymáshoz. A felület görbe, nem euklideszi, ezért a hagyományos geometriai törvények úgy, ahogy egyszerűen érvényesek, nem érvényesek, ezek a geodétikusok, ezek összetartanak. Hát, hogyha eljutnak odáig, akkor az északi sarkon még találkozni is fognak. Nyilván, amikor már csak néhány méterre vannak egymástól, akkor már összevesznek, de elvileg matematikailag az északi sark pontjában találkozni fognak a párhuzamosok. Hát akárhogy is nézzük, ezeket kell párhuzamosoknak tekinteni, de adott görbére merőlegesen elég tud valami. Itt a párhuzamosok találkoznak, nem a végtelenben, hanem az északi sarkon. Tehát egy görbe felületen ilyen furcsaságok fordulnak elő. Valami ehhez hasonló történik a görbült térben, a gravitációs hatásra, a testek közelednek egymáshoz. Megint tessék azt elképzelni, hogy lejtünk egymásra párhuzamosan két testet. Ugye mindenki hallott Einsteinnek a liftes kísérleteiről. A liftes kísérletek akarják szemléltetni azt az alapgondolatot, amiből az egész kiindul, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg ekvivalens. Hogyha én itt állok a Földön és nyomom a talajt, ez az egyik kísérlet. Másik kísérlet, nincs alattam a Föld, én szobában vagyok, és a szobát valaki kötéllel húzza arra fele állandó gyorsulása. Ugyanazt fogom érezni. Nem tudom megkülönböztetni a gyorsulást és a gravitáció hatását. Ha viszont lebegek az űrben, és nem hat rám semmi. Azt nem tudom attól megkülönböztetni, hogyha zuhanok egy liftben, és a lift közben zuhanok. Lift közben lebegek. Nyilván egy idő után meg fogom különböztetni, mert hatalmasat koppanok. De ott közben ez olyan volt, hogy nem nagyon lehetett megkülönböztetni a dolgot. Ez volt az equivalencia elvnek az ilyen megfogalmazása. Na most ez nem egészen pontos. Képzeljünk el egy akkora liftet, ami olyan nagy, mint a Föld. És így esik a Föld felé. Benne lebegnek körülöttem. Melyik filmben szám a függetlenség napjában voltak akkora űrhajók, mint a New York, vagy mi a fene. Lebeg kint az űrben. És így potyan a Föld felé, hát akkor ő egy ilyen szabadon eső lift. Ebben lebegett két test. De mit fog csinálni? Ugye, itt alatt a Föld, egyik erre esik, másik arra esik. Én benne vagyok a dobozban, azt látom, hogy közelednek egymáshoz. Ha viszont egymás fölött lebeget két test, az alsó közelebb van a Földhöz, akkor erre erősebb gravitációs erő van, akkor ez gyorsabban esik, másik meg kevésbé, ezért ezek így távolodni fognak egymástól. A űrhajóban szanaszét lebegő testek nem fognak egymáshoz képest lebegni, hanem oldalirányba közelednek, így megtávolodnak. Miért? A mi űrhajónkban miért nem lehet ezt látni? Azért már a mi űrhajón kicsik. Ha majd sok mérföld, vagy sok száz mérföld nagyságú űrhajókat építünk, akkor ezt az effektus figyelembe kell venni. Ilyen kicsiny valamiknél még nem. Most van fönn egy olyan űrhajó, ami a gravitációs effektusokat mérít ki, néhány évig kering, és az alatt ilyen milliómod foknyi elfordulásokat mérne. Büszkek vagy a világ leggömbölyűbb gömbjét tették bele, annyira pontos, egy atomnyi rücskök sincsenek rajta, stb. Ezzel mérik az általános relativitás elméletet. Tehát most azt kell mondani, hogy a mi űrhajóink is elég pontosak ahhoz, mondjuk az űrhajósnak a pingpong labdáinál nem, de a megfelelő műszerekkel már észre lehet venni, már ekkora tartományban is ezeket a finom gravitációs effektusokat. Igen, magát a gravitációt nem veszük észre, a gravitációnak a változásait ekkora tartományban észreveszünk. Na ez, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy a felületnek a görbülete. Matematikailag ezt úgy lehet átfogalmazni, hogy a görbületet, a simaságtól való eltérést veszük észre. Mennyire lehet észrevenni, milyen módon lehet észrevenni? Például úgy, hogy a párhuzamosan elindított görbék közelednek. Ezt meg lehet mérni. Matematikailag erre van a kifejezések, pontosan ezeket a kifejezéseket használta az Einstein az elméletében. Ugye a sztorit azt hiszem mindenki ismeri, hogy Einstein maga nem tanult ilyeneket, annak idején nem tanították ezt a matematikát a fizikusoknak. Nagyon összeg szégyen, hogy ma sem tanítják a fizikusoknak, csak hogyha valaki nagyon meg akarja tanulni, akkor felveheti speciális előadásként. Pedig azóta eltelt 100 év. Mindenesetre Einsteinnek volt egy matematikus barátja, aki természetesen Pesten született, és akkor előadta Einsteinnek a ötleteit, hogy ilyen-ilyen fizikai problémáim vannak, és ezt szeretném matematikai megfogalmazni. Akkor már szakaszom azt mondta, hogy persze van itt a Riemann geometria, amit Riemann 1840-es években azért talált ki, hogy majd egyszer, hát ha egy fizikusnak szüksége lesz a valódi tér leírására. Azt nem mondta, hogy Albertnek hívják az illetőt, és nem is nyert, mert nem a térnek a leírására, hanem a téridőnek a leírására volt szüksége, de különböző stimmelt adott. Marcel Gross már megtanított Einsteint, és utána ezt a matematikát használta. Na ez az egyik dolog, hogy hogy közelednek egymáshoz a párhuzamosok. Másik pedig a vektorok párhuzamos eltolása. Tessék elképzelni itt a síkon egy görbét, és a görbére odaállítunk egy vektort, és eltoljuk úgy, hogy önmagával mindig párhuzamos legyen. Nyilván, amikor visszaérünk körbe, akkor visszakaptuk az eredeti vektort. Most képzeljük el ugyanezt egy gömbfelületen. Itt az északi sark, elindulunk a délre, és toljuk a vektort, önmagával párhuzamosan érkezünk az egyenlítőhöz. Most megyünk errefele tovább, és toljuk önmagával párhuzamosan a vektort, aztán itt a másik délkörön elindulunk visszafelé, és toljuk. Visszaérünk ugyanabba a pontba, de a vektor nem került vissza magával. A főhelyzetben nem szöget zár be. Mitől függ ez a szög? Attól függ, hogy mekkora nagy területet zártunk be. Gauss, nagy matematikusa. 1800-as évek első felében ezt már kiszámolta, és megmutatta, hogy ez a szögeltérés, ez arányos ennek a körbejárt területnek a nagyságával. Az arányossági tényező meg attól függ, hogy mennyire görbe a felület. Egy síkon az eltérés nulla. Gömbön a gömb sugarától függ. Minél nagyobb a gömb sugara, stb. Ezt figyelembe kell venni. Aztán kitalálhatunk olyan felületeket, ahol ellentétes irányban fordul, ezt már nehezebb lerajzolni. Tehát ez a görbeség a vektoroknak az elforgásával írható le. Harmadik dolog, amivel már Bolyai János is foglalkozott, a háromszög szögei. Mindenki megtanulta az euklideszi geometriát, vagy a háromszög szögének összege 180 fok. De a gömb háromszögé nem. Például a gömbön lehet rajzolni olyan háromszöget, aminek mind a három sarkában derékszög van. Ugye az északi sarkon meghúzunk két egymással merőleges délkört, és akkor az egyenlítővel bezárjuk, az 3×90 fok, az összesen 270. Nyilván mondhatja valaki, hogy ez nem háromszög, hanem ez gömb háromszög. De ez csak szóhasználat, hogy a gömbön nincsenek egyenesek, ezek a főkörök, ezek a legegyenesebbek, hát akkor nyilván ezekkel a háromszögeket definiálni. Lehet ilyen nyerekfelületet is rajzolgatni, a nyerekfelületen pedig a szögek összege kisebb, mint 180 fok. Ilyen a felületekkel foglalkozik a Bolyai geometria. Tehát Bolyai János ezt okoskodta ki, meg Lobachevsky. Előfordulhatnak olyan felületek, amiknek az egyik része pozitív szögösszeget ad, másik pedig negatívat. Tessék például ilyen fánkra gondolni, vagy bicikli belsőre, autógumira. Ennek a külső részére rajzolgatunk háromszögeket, ott a háromszög szögének összege nagyobb, mint 180 fok, a belső homorú részére rajzolgatva meg kisebb. A gömb háromszögeket már nyilván régen ismerték, már az ókoriak is. A síkot persze. Az ilyen jellegű geometriát Bolyai meg Lobachevsky fedezte fel. Riemannnak volt az a nagy ötlete, hogy ezt úgy általánosította, hogy pontról pontra változó geometriát engedett meg. Tehát például egy ilyen torusz felületnek az egyik pontján pozitív, másik pontján negatív. El lehet képzelni egy ilyen forgási amőboidot, vagy nyuszilékgömböt, vagy mindenféle. Annak is van geometria, el lehet rajta mindenféle háromszög szerkesztésekkel foglalkozni. Biztos lehet bőle disszertációkat írni. Tehát egy ilyen nyuszilékgömbnek a felületén pontról pontra változik a geometria. Le lehet írni úgy, hogy van egy általános képletrendszer, és a helyi pontoknak, adott pontok körüli tulajdonságok, mint paraméterek jelennek meg az egyenletekbe, és akkor az általános képleteket azt szerint, hogy éppen hol vagyunk, azt szerint kell alkalmazni. Ez, amit Riemann megcsinált, természetesen jó bonyolult módon, de aztán utána addig egyszerűsítették a használatát, hogy mindesetre Einstein ezeket a fogalmakat használta ki, és azt mondta, hogy ebben a bonyolult, pontról pontra változó geometriájú geometriában jelölőd neki a legegyenesebb vonalak, és a gravitáció tulajdonképpen azt csinálja, hogy kijelöli a térben, téridőben a legegyenesebb vonalakat, és az anyag ezen mozog. Ezeken a sineken mozog. Hogy jelöli ki? Hát a azt le kell írni matematikára, azért most itt nyilván nem tudunk foglalkozni. Tehát ez egy ilyen típusú hatás, a gravitáció hatása az anyagra. Most Einstein nem csak ezt csináltak, ugye ez volt az egyik fele az általános relativitás ember. Másik fele meg azt kérdezi, hogy na és akkor mi határozza meg azt, hogy milyenek lesznek ezek a sínek? Einstein másik egyenletrendszere meg azt mondja meg, hogy az anyag határozza meg azt, hogy milyenek ezek a sínek. Tehát az anyagnak a hatása a gravitációra. Ezt a kettőt egymásba helyettesítjük, akkor nagyon materialista összefüggés kapunk, hogy az anyag meghatároz az anyag mozgását, ez olyan jól hangzik. Matematika kicsit bonyolultabb, és olyan ronda egyenletek, hogy nem lehet őket megoldani rendesen, de úgy logikailag azért érezzük. Viszont fölmerül egy látszólagos ellentmondás. Ugye az előbb azt mondtam, hogy azt geometrizáljuk, az a téridő geometriája, azt kell átfogalmazni, ami minden anyagfajtára ugyanaz. Tehát az anyagtól független dolgok. És most meg azt mondom, hogy a térszerkezetét vagy a téridőszerkezetét az anyag szabja meg. Nincs ellentmondás. Ugyanis nem az szabja meg, hogy milyen anyagfajta van ott, hanem az anyagnak bizonyos fizikai tulajdonságai. Ez se újdonság. Hát már Newton is azt mondta, mitől függ a gravitáció? Hát az anyag tömegétől. Itt van egy test, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, fideszes vagy MSZP-s, Fradi Drucker vagy Újpest Drucker, hogyha ugyanakkor a tömeg, akkor ugyanolyan a gravitációs hatása. Nem színe, száma, lába méretes, az, nem számít a tömege. Egyetlen egy fizikai tulajdonság számít a tömege. Ezt át lehet fogalmazni, tehát ugye ebben a képletben, amit Newton fölírt, ebben itt a tömeg számít. Mindenféle anyagnak van egy ilyen hatásterű tömege, aminek ugyanannyi a tömege, színe, szaga, stb. Világnézete nem számít. Hogyha folytonos anyageloszlásra gondolkodunk, akkor egy kicsit matematikailag bonyolultabb a dolog, akkor bevezetik a gravitációs potenciált. Ugye mi a potenciál? A munka végzése föl lehet emelni a testet a gravitációs térbe, és akkor valami körül a helyzeti energiája lesz. Ezt egységnyi tömegre vonatkoztatjuk, ez a gravitációs potenciál. Tulajdonképpen úgy kell megadni például egy bolygónak, vagy egy bolygórendszernek a gravitációs terét, hogy le kell írni, hogy a tér adott pontján mennyi a gravitációs potenciál. Lehet rajzolni a szintfelületeket, mindenki látott már ilyeneket, műholdakkal kiméregetik, hogy geoid ondulációk, meg egyebek hogy vannak. Erre vonatkozó egyenleteket kell felírni. Nagyon durván egyszerűsítve a Newton törvény úgy szól, tehát ennek az átírása a folytonos anyagra, hogy ennek a gravitációs potenciálnak a változása az arányos a tömegsűrűséggel. Most nem az össztömeg számít, hanem az adott helyen levő tömegsűrűség. Az arányossági tényező ez az univerzális gravitációs állandó, amit annak idején Newton megsatszolt a Hold, meg az alma mozgásából, és Cavendish is kimérte, és utána Eötvös Loránd még pontosabban kimérte, azóta se tudjuk túlságosan pontosabban. Tehát nagyjából így néz ki a Newton törvény. Most Einstein módosított ezen, de úgy, hogy a logikája megmaradt. Közben még lehet ezen töprengeni, hogy egyesek ilyeneket mondanak, hogy a speciális relativitás elméletben a tömeg változik, akkor vajon melyik tömeget kell leírni a gravitációs formulákba, ezt a tömeget, azt a tömeget, stb. Ezt most egyelőre hagyjuk. Einstein a következőképpen módosította a Newton-féle törvényeket. A gravitáció véges sebességgel terjed. Miért? Hát Newton mit mondott? Ugye, ezekben a képletekben az volt, hogy a gravitációs erő a két test közötti távolságtól függ. Ha ez a test odébb mozdul, akkor a másik azonnal megérzi ennek a hatását, és megváltozik a ráható gravitációs erő. Jó messze vannak, akkor pillanatban. Naprendszeren belüli mozgásoknál ezt nem lehetett laboratunk, nem lehetett kimérni. Földön meg persze, hogy nem lehet. De azért logikailag egy kicsit zavaros, hogyha a Sirius egy picit odébb mozdul, akkor itt a Földön azonnal megváltozik az ő gravitációs tere. Newtoni matematika ezt mondta. Volt valaki, akinek ez nem tetszett, magának Newtonnak. Newton az nagyon kritikus volt a saját elméleteivel. Múltkor már beszéltem arról, hogy azt se tetszett neki, hogy a üres téren látható erőket tételezett fel. Azt mondta, hogy ez egy matematikai leírás, majd biztos lesz rá valami pontosabb, fizikailag kielégítő dolog, mert hogy lehet olyan marhaságot elképzelni, hogy az üres téren átnyúlnak a testek a másikhoz. Hát ehelyett van most az, amit Einstein mondott, hogy a maga tér, mint egy ilyen folytonos közeg, az hullámzik, és azt piszkálják a testek, és a másikra az hat. Tényleg ez is bevált. És Newtonnak az se tetszett, hogy végtelen sebességű hatás, azonnali hatás tetszőleges távolságokra. Ehelyett Einstein bevezette, hogy a gravitáció is véges sebességgel terjed. Mekkora az a sebesség? Pont megegyezik a fénysebességgel. Ez nem egy extra feltevés, ez az általános relativitás elmélet egyenleteiből kijön. Néhány éve azt lehetett hallani, hogy megmérték a gravitáció terjedési sebességét. Én is nyilatkoztam róla a tévébe, csak éppen a lényeges részeket vágták ki. Rajzoltattak, ötszörre töröltették a táblán, aztán utána a kezemét mutatták meg a számítógépet. Na, és a lényeges mondatok nem hangzottak el. Figyelem, nem a gravitáció terjedési sebességét mérték meg, hanem ismételten igazolták az általános relativitás elméletnek egy bizonyos súlysatát, hogy azt már mindenki tudja, ezt már 1919-ben kimérték, hogy a fény elhajlik a testek mellett. Most azt mérték ki, hogy távoli kvazárnak a rádiósugárzása elhajlik a Jupiter mellett. És ezt ugye már tudtuk, de plusz még a speciális relativitás elmélet azt is mondja, hogy ha a test mozog, akkor egy kicsit torzul, Lorentz kontrakció, stb. És a Jupiternek a gravitációs terje is egy picit torzult, és ezért az a icili-picili kis elhajlás az néhány százalékkal más, hogyha Jupiter gravitációs tere torzult, illetve hogyha nem torzult, ezt a pici kis torzulást mérték ki. Most ez egy újabb igazolása a relativitás elméletnek, amit már sokszor igazoltak. Ezt nyilván nem lehet adni a napi sajtónak, ezért azt kell mérni, hogy megmértük a gravitáció terjedési sebességét. Így adták elő, ember utána bográszik, nem azt mérték meg, de minek biztos volt benne, hogy ezt kapják, csak műszertechnikára nagyon jó kis mérés volt. Több éven át készültek rá, hogy éppen a Jupiter elmegy egy kvazár mellett, és a Földön szanaszét levő nagy rádiótávcsöveket összehangolták, együtt megmérték, éppen hogy kisikerült mérni. Attól féltek, hogy egy vihar lesz, van még rádiótávcsök önnék, én annak a villámlásnak a hatása már elnyomja az effektust, tehát tényleg nagyon pontos mérés volt. Mindenesetre Einstein megmondta, ki jött az egyenletekből, hogy a fénysebességre terjed a gravitáció, ma se tudunk rá jól mondani. Na most abban módosult ez a newtoni törvény, hogy nem egy darab ilyen gravitációs potenciál van, hanem 10. Ezt nagyképpen úgy hívják, hogy metrikus tenzor, de az itt most nem érdekes. Tehát 10 darab ilyen mennyiséget kell meghatározni. Ha ezt a 10-et, helynek meg az időnek függvényei, ugyanúgy, mint a klasszikus potenciál, ennyivel bonyolultabb a látás relativitás, mert ha ezt mind tudjuk, akkor abból ki lehet számítani, milyenek a lehetséges részecskek vannak. Na most ennek a egyenletnek helyébe az lép, hogy ennek a 10 mennyiségnek valamilyen igen bonyolult változása, nem ismertem fölírni, hogy mit kell ideírni. Tehát ennek a 10 mennyiségnek a változására vonatkozó egyenletét ír fel az ember, és a másik oldalon megint ott van a gravitációs állandó, és ide viszont nem a tömegsűrűség, hanem annak a helyén, mi ez a masszat, nem tudom, annak a helyén az anyagnak nem egy, hanem 10 tulajdonsága elég meg. Egy darab tömegsűrűség meghatározta Newtonnál az egy darab gravitációs potenciált, Einsteinnek a 10 gravitációs potenciált az anyagnak 10 tulajdonsága határozta meg. Ezek között továbbra sem szerepel a pártállás, meg a vallás, meg egyebek, hanem az energiasűrűség, az impulzussűrűség, az energiaáram, a nyomás és a nyírófeszültségek ezek jelennek meg. Tehát folytonos közeget tessék elképzelni. Az például azt jelenti, hogy egy összenyomott szivacsnak más a gravitációs hatása, mint ugyanannak, hogyha nincs összenyomva, mert ha összenyomva, akkor nyíró és nyomófeszültségek vannak benne. Vagy egy áramló folyadéknak más a gravitációs hatása, mint egy álló folyadéknak. És akkor Einstein gravitációs törvény, ami ennek a helyébe lépett, hogy ennek a gravitációs potenciáloknak a változása az felel meg matematikailag ezeknek a felületeknek a görbülésének. Ugye ezt a görbülést azzal mértük, hogy mennyire fordulnak el a vektorok, vagy mennyire térnek össze ezek a vonalak. Hát ezt hívják görbületnek, és akkor ez a görbület ez arányos az anyagtenzorra, ezeket a mennyiségeket összerakták egy matematikai mennyiségbe, ezt hívják anyagtenzornak, vagy energiaimpulzus tenzornak, és ott van mellette a gravitációs állandó. Ez a képlet, hát láthatóan hasonlít ehhez, amit Newton mondott, magasabb szinten visszatértünk a dologhoz. Na most nyilván, hogy Newton sem volt teljesen hülye, tehát nem véletlenül mondta azt, amit mondott. Vizsgáljuk meg ennek a Einstein-féle törvénynek a hatását, a határesetét akkor, amikor lassan mozog az anyag, vagy éppen áll. Akkor nincs impulzus, nincs energiaáramlás. Mi marad? Energiasűrűség meg nyomás. Tehát mondjuk álló folyadék, akkor abban a nyomás jelenik meg az energiasűrűség. Tehát energiasűrűség itt a nyomás. A közönséges anyagnak az energiasűrűséget hogy számítja ki az ember? Hát mindenki tanulta, hogy E = mc négyzet. Ez ugyan nem igaz, de mindenki tanulta. De akkor az energiasűrűség az a tömegsűrűség szer C négyzet, azt kell beírni. Vegyünk egy közönséges anyagot, vizet. Annak 1 kg a köbdeciméterenkénti tömege. Ha ezt megszorozzuk a fénysebességgel, a négyzetével, akkor megkapjuk a megfelelő energiasűrűséget. És akkor miben kapjuk az eredményt? Hektopaszkálban, mint a rádióban, amikor bemondják, hogy mennyi a nyomás. Tessék kiszámolni, ezt mindenkinek házi feladat. Szorozzuk meg a vízsűrűséget a célnégyzettel, és hasonlítsuk össze a közönséges anyagnak a nyomásával. Hát óriási különbséget kapunk. Ez a domináns, amellett kutya fölé az a nyomás. Tehát a közönséges anyagoknál az energiasűrűség mellett a nyomás elhanyagolható. Ha viszont itt egyszerűsítünk akkor a célnégyzet, akkor visszakapjuk azt, amit Newton mondott. Mert az energiasűrűség per célnégyzet, az fontos sűrűség. Bocsánat. Leesett az energiasűrűség. Na, tehát ez a képlet, ez nagyon jó közelítése a közönséges anyagokra az Einsteininek. Neki hallott azokról a mérésekről, amik alapján az általános relativitás elméletet igazolták. Speciális, finom mérések a nap mellett elhajló fénynek a szög másodperces eltérésével, vagy közvetlen mérés 1960-ban Mössbauer effektussal, nagyon finom atomi rezgéseknek az icili-picili eltolódása, amíg a fény leesett a víztorony tetejéről 30 méterre lejjebb, és közben egy kicsit eltolódott, icili-picili mérések. Miért kellett ez ilyen finom méréseket végezni? Mert Newtonnak nagyjából igaza volt. Ahhoz képest kicsik az eltérések a közönséges anyagoknál. De éppen azért beszélünk arról, hogy a világegyetemben mindenféle furcsa helyek, meg furcsa anyagok vannak. Vannak a világegyetemben olyan helyzetek, amikor az energiasűrűség mellett a többi tulajdonsága az anyagoknak, az is nagyon számít. Ilyenek például a fekete lyukak, vagy majd amiről lesz megint szó, az ősrobbanás környéke. Vagy nagyon gyorsan áramló anyagok, például gyorsan forgó neutroncsillagnál, ott már lényeges az, hogy mennyi a lendület, vagy mennyi az energia áram. Nagy az energia, és az gyorsan megy körbe. Azt is figyelembe kell venni. Ennek a hatása, a gravitációs hatása az már számít. Eltér attól, amit a newtoni elmélet alapján lehet jósolni. No, tehát ez az einsteini képlet, és ennek alapján, tehát ez a nem azt mondom, hogy én most elmondtam az általános relativitás elméletet, de valahogy próbáltam az alapgondolatait felvázolni. Ennek alapján jönnek azok a szemléletes képek, amiket a matematika helyett az ember próbál mondani. Vagy ugye jön az a mese, hogy úgy képzeljük el a teret, téridőt, mint valamilyen gumilepedőt, feszes, és hogyha jönnek a testek, azok úgy behorpasztják meg a sorokat. Jön. Most akkor meg kell keresni azt a fóliát, amin ez van, és megtaláltam. Tehát ezek a szemléletes képek következnek belőle. A sík téridő olyan, mint egy kifeszített gumilepedő. Ha beleteszünk itt egy golyót, az behorpasztja. Nyilván marhasság az egész, miért horpasztaná be? Hát most akkor vagy van gravitáció, vagy nincs gravitáció. Tehát ez a köznapi modell, akkor ha errefelé húz a gravitáció, akkor ráteszek a gumilepedőre testet, az behorpasztja, de ezzel igazából a gravitációt akarom magyarázni. Hogyha itt eldobok egy kis testet, ami túl kicsi ahhoz, hogy önmaga behorpassza a gumilepedőt, akkor megy egyenesen. Ha viszont egy nagy test által behorpasztott gumilepedő megy, akkor elkanyarodik. Sőt, ha szerencsénk van, ha jól gurítom el, akkor itt körpályára áll. Ez a naprendszernek a modellje az általános relativitás elmélet szerint. A téridő be van görbítve, és ebben a legegyenesebb pályák ilyenek, és akkor ezen itt megy körbe-körbe a test a nap körül. Ebben a modellben a fekete lyukat úgy lehet elképzelni, mint egy olyan gumilepedőt, amiben olyan sűrűn tettek bele egy testet, kilukasztotta a gumilepedőt. Ez a Schwarzschild féle fekete lyuk, és akkor itt hupsz, ami ebbe beleesik, az innen már nem fog tudni kimászni, tehát ez a pálya belespirálozik. Mondom, ez nem pontos, ez egy ilyen félig meddig szemléletes. Hogy lehet ezt még másképp és kicsit pontosabban leírni, hogy is mozoghatnak a testek a fekete lyuk körül? Azt kell figyelembe venni, hogy semmi sem mehet gyorsabban a fénynél. Hogyha a tér egy adott pontjában megmondom, hogy a fény merre mehet, azon nem csak a teret, hanem az időt is le kell rajzolni. Ugye egy adott pontból elindul a fény, akkor terjed fénysebességgel egy gömbbe. Nyilván nem tudok négy dimenziót rajzolgatni, megpróbálom kevesebb dimenziót. Hogyha csak egy síkban terjedne a fény egy pontból, akkor egyre növekvő kört ír le a fényfront. Ha most úgy rajzolom le, hogy fölfelé múlik az idő, akkor megkapjuk a fénykúpot. Adott pillanatban itt volt az origóban, egyre nagyobb köröket rajzolunk, múlik az idő, egyre nagyobb köröket ér el a fény. Ez a fénykúp. Tehát a fénynek a pályáját ilyen kúppal lehet rajzolni. Ami lassabban megy a fénynél, ugyanabból a pontból indul, mint a fény, az mit csinál? Adott idő alatt nem mehet el olyan messzire, mint a fény, annak a pályája a fénykúpon belül húzódik. Egy közönséges test lassabban megy, mint a fény, tehát mindig a helyi fénykúpon belül megy. Az, hogy milyen a térnek a szerkezete, tehát milyenek a lehetséges pályák, azt legegyszerűbben úgy lehet rajzolni, hogy minden pontban oda rajzolom a fénykúpot. És a közönséges testek úgy mehetnek, hogy lassabban mehetnek a fénynél, fénykupon belül kell mozogniuk. Na, akkor megkeressük azt a papírt, amin ez van. Közönséges Nyikunyás Minkowski térben úgy kell lerajzolni, mert függőlegesen rajzoltam az időt visszintesen az egyik helykoordinátát, minden pontban odarajzol az ember egy kis kupocskát, erre küldött fénysugár, arra küldött fénysugár, és ezeket így párhuzamosan rajzolgatjuk. Különböző pontokból elküldött fénysugarak egyforma sebességgel szépen mennek. Görbült térben, tehát nem triviális anyag által befolyásolt hagyományos nyelven gravitációs térben, a különböző helyeken rajzolt fénykupok azok más irányba állnak. Egy fekete lyukat úgy lehet rajzolni, milyen koordinátokat használ az ember, a centrumban van a összeomlott hajdani csillagnak a maradványa, rajzoljuk a radiális koordinátát, tehát a origótól mért távolságot, és a másik adatunk pedig az időt. Tehát itt fölfelé múlik az idő, ez itt a centrum, és ebben van az, hogy milyen messze vagyunk a centrumtól. Ha nagyon messze vagyunk, akkor körülbelül olyan, mint a Minkowski tér. Nagyon messze egy csillagtól nem érezzük a gravitációs terét, akár fekete lyuk, akár közönséges csillag. Tehát itt messze, itt nagyjából így állnak ezek a fénykupocskák. Ahogy jövünk befelé, fokozatosan fordulnak el a fénykupok, és elérkezünk egy olyan távolságra, ahol a fénykupok annyira elfordultak, hogy a kifelé merő alkotójuk már itt függőleges. Mit is jelent ez? Ugye ez a befelé küldött fénysugár, ez a kifelé küldött fénysugár. Ha itt elküldenék a fényt, itt le van rajzolva néhány fényút, itt elküldjük a fényt, amit befelé küldünk, hát az bemegy. Amit kifelé küldünk, az kapaszkodik, aztán elmegy elfelé. De itt ennél a kritikus távolságnál a befelé küldött fény az persze, hogy befele megy, de a kifelé küldött fény áll. Ez az a határ, ahol ugye a szökési sebesség megegyezik a fénysebességgel, a kifelé menő fény már nem megy kifelé, hanem ott marad abban a távolságban. Most nyilván, ha nem pont kifele küldtük, akkor megy már beljebb. Ha viszont ezen a távolságon belül vagyunk, akkor már a kifele küldött fény is már befelé megy. Ami befele ment, az gyorsabban, ami kifelé, az is esik befelé. Földobták is. Ja, földön is. Adott pontból ledobom a követ, meg földobom a követ, de azért mind a kettőre esik, ha nem túlságosan gyorsan dobtam el. Na most mit is jelent ez? Egy közönséges test, ami nem fény, az lassabban megy, mint a fény, annak a pályája az adott fénykupon belül húzódhat. Ezen a határon belül itt már egyszerűen nem állhat például. Ugye, lehet-e 5000 km a földtől állni? Lehet-e? Lehet-e, mennyire? 6400 km a föld centrumától állni. Én most például azt csinálom. Miért? Mert van itt alattam valami kemény dolog, ami nem enged leesni. Lehet-e 6600 km-re állni a földtől? Hát vagy építek egy 200 km-es tornyot, vagy szerelek a lábamra a rakétákat, ami ott tart. Meg lehet csinálni, lebeghetek. Állandó koordinátákkal lebeghetek. Egy fekete lyuk körül, vagy akármilyen test körül is lehet. Milyen lenne annak a testnek a pályája, ami áll a fekete lyukon kívül? Nem kering áll. Itt lenne, így megmozogna. Adott, fölfele múlik az idő, itt van, adott távolság még mindig itt van. Ezt nyilván rakétával kell elérnie, mert önben a gravitáció behúzna, de hát van üzemanyag, akkor ott maradhat. Belül a fekete lyuknak a kék horizontján belül már nem teheti meg. Ilyen pálya nem lehetséges, mert az összes testnek a helyi fénykupon belül kell elmozdulnia. Nem megengedett pálya az, hogy adott távolságban van a centrumtól. Ilyen mozgás nincs. Ezért, akit benn van, annak már csak még bejebb kell mennie. De az jön ki, hogy véges idő alatt beesik a centrumba. Erre mondják azt, hogy ez a határ, ez az eseményhorizont, ez a stacionalitás határa. Stacionális, tehát állandó helyzetben lenni itt kívül lehet. Itt belül már nem lehet. Itt már nem lehetséges olyan mozgás, hogy a helykoordinátám állandó, itt hozzá kell esni. Forgó fekete lyuknál, ott még izgalmasabb a helyzet, majd olyat is rajzolok, forgó fekete lyuknál van egy olyan tartomány, ahol keringeni is kell. Nem elég, hogy nem lehet lebegni, hanem mindenképpen a olyan forgó fekete lyuk megtekeri maguk körül a teret, kell keringeni is, mert az nem megengedett mozgás, hogy ő csak így ácsorog. Keringeni keringhet, és akkor nem kell beesni a centrumba, de körbe kell menni. Azt kicsit nehezebb lesz rajzolni. Mindenesetre ilyen ábrákkal tud az ember operálni. Az, hogy éppen hogy állnak a fénykupok, azt nyilván ki kell számítani. Tehát fel kell írni Einsteinnek a jóbonyult egyenleteit, meg kell oldani, ezt csinálta Schwarzschild 1917-ben, megoldotta. Ezek az ábrák annak alapján készültek, amit a Einstein Egyetemnek a Schwarzschild megoldása mutat. Na most, ez nem a fekete lyuknak a tere, ez minden gömbszimmetrikus objektumnak ilyen a tere. A napnak is. Csak az a nagy különbség, hogy a nap ekkora. Tehát itt a centrum, és itt még mindig a nap van. A Schwarzschild megoldáson mondtam, hogy az a vákumban érvényes megoldás. Az Einstein egyenleteket fölírja az ember úgy, hogy ott éppen nincs anyag. Tehát tetszik emlékezni, azt mondja Einstein egyenlet, hogy a görbület arányos az anyagnak bizonyos tulajdonságaival. Most, hogyha azt írom, hogy vákum van, akkor ott az anyag nincs. Akkor jobb oldalra nullát kell beírni. És akkor is van megoldása, ezek a megoldások úgy jönnek ki. Most, ha viszont itt a csillag van, akkor nyilván más az egyenlet. Akkor be kell helyettesíteni a csillagnak, anyagának a tulajdonságát, akkor más jön ki. Ez, amit még senkinek sem sikerült rendesen megcsinálni, részletesen. Mert ahhoz a csillag anyagára vonatkozó pontos matematikai modell kéne, és az még annyira egyrészt nincs meg pontosan, másrészt akkor annyira bonyolultak lesznek az érték, hogy nem lehet megoldani. Egy megoldást csináltak a 30-as években, a nyomás nélküli porgömbnek az összeomlását. Na most, hogy tessék elkezdeni egy gömböt, ami a végtelenből összeomlik a nullába, és közben feltételezzük, hogy nincs nyomás. Ez nem túlságosan realisztikus modell. Hasonlóképpen vannak például az Einstein egyetnek olyan exakt matematikai megoldási, amik végtelen hosszú hengernek a gravitációs terét írják le. Ha valaki lát az égen végtelen hosszú hengert, akkor szóljon, mert akkor megvan a matematikai megoldás, de addig ezt nem lehet használni másra. A bizonyos realisztikus esetekben egyszerűen nincsenek pontos megoldások, és ez részben matematika, részben fizikai probléma, de előbb-utóbb majd csak előállítunk ilyeneket. Tehát nincs, hogy itt a csillag van, akkor nem így kell rajzolni. Nap idáig tart. És akkor ez az eseményhorizont, ez fel se lép. Nap körüli térben, a nap anyagán kívül, ott ez a fénykup rendszer, ez majdnem olyan, mint a sima térben. Picit eltér. Ennek a pici eltérésnek a segítségével ki lehet számolgatni a bolygó pályát, majdnem az jön ki, mint Newtonnál. Ehhez képest az icili-picili különbség, amit ugye kimértek, hogy a Merkur évszázadonként összeszed 43 szög másodpercet, annyival kicsit odébb van az égen, mint amennyiség évszázadonként. Csillagászokról mindenki tudja, hogy ilyen belefeledkezett emberek, akik hajlandók 100 évig ülni és kimérni a 43 szög másodpercet, és utána töprengén az olyan, hogy ez mi lehetett. Hát ilyen pici különbségek vannak Newtonhoz képest. Mert a csillag nem is pontosan, ez ugye másfél kilométer, és a nap az másfél millió kilométer, vagy 3-4 millió kilométerig tart, és csak azon kívül kell nézni ezt a megoldást. Majdnem olyan, mint Newtoné. Hogyha a nap ilyen kicsi lenne, akkor itt már ilyen jelentős eltérések lenne. Hogyha a napban megszűnne a nyomás, és a nap összeomlana a fekete lyukká, és akkor az alapanyagra itt eltűnne a horizont mögött, nem látom, hogy hol van, majd mindjárt lesz olyan ábra is, hogy megnézzük, hogy hova lett a anyag, de itt még mindig vákumban. Anyag már beomlott ide, de annak az ösztömegnek, ami beomlott, annak itt a körülöttevő levő gravitációs hatása ilyennél torzította a téridőt, akkor ebben a vákumban ezek a furcsa effektusok fölépnek, mert ez a fekete lyuknak a tere, és ez a fekete lyuk eseményhorizontja. Innen nyilván a fény sem jön ki, meg én sem tudok kijönni, ha már ide bepottyantam. Ez a matematikai megoldás, tehát amit 1917 óta ismerünk, ez leírja a fekete lyukat is, csak annak idején senki sem vette komolyan, hogy ennek tényleg léteznek, hiszen a valódi objektumok jóval kijebb tartanak, mint a saját eseményhorizontjuk. Milyen mozgások lehetségesek ebben? Megint keresünk egy fóliát. Itt van megint ez a... Na jó, most szimbolikusan belerajzoltam a lapot is. Ez itt a nap, vagy a csillag, ami éppen összeomlik. Tehát ez a határ, ez a korábbi hajdani csillagnak a felszíni. Tehát, hogy menjünk lefelé a múltba, akkor itt élt békében, és ekkora volt a csillag. Megszűntek benne a magfizikai folyamatok, összeomlik az egész, és így egyre sűrűbb lesz. Az összes anyag egyre kisebb lesz, és aztán eléri itt a centrumot. Ez csak duma, hogy erre nem tudunk semmit. Amikor nem tudunk semmit, akkor azt mondjuk, hogy szinkronitás. Tehát a különleges, furcsa, végtelen sűrűségű állapotban megy át itt ez az összanyag. És körülötte viszont akkor ennek megfelelően megyünk fölfelé, változik a gravitációs tér, és így ezek a fénykupok fokozatosan hajlanak befelé. Ez a vákumbeli rész, tehát csak itt is megjelenik ez az esemény horizont, az anyag beomlik a saját horizontja mögé, és innentől kezdve ez a fénykupa, ez már olyan, hogy ez itt kibocsátott fénycsugár már csak lebeg-lebeg, és nem megy kifelé, és ha már bejebb vagyunk, akkor már befelé potyannak a fénycsugarak is. Tehát egy ilyen objektum egyszer létrejön, létrehozza ezt a fekete lyukat. Lerajzolni le tudom, ez amit még senki nem tudott rendesen végig számolni. Tehát ennek a pontos modellezéséért már biztos két Nobel-díjat is adnának egyszerre. Képzeljük el, hogy egy ilyen objektum felszínén ül valaki és rádiójeleket sugároz a környezetének, mondjuk másodpercenként azt mondja, hogy bip. Itt volt kint, akkor küldte a jeleket, és ott messze másodperceként megkapták szépen sorba a jeleket. Most amikor egyre közeledik ide, és a fénykup egyre torzul, akkor láthatóan a fénysugár, a rádiójel, ami ugye fénysebességgel megy, egy ideig még itt habozik. Itt nem megy olyan gyorsan kifele, mint korábban, hanem vacakol, föl kell neki mászni a gravitációs kútból, és akkor elég messze van, akkor már, hogy megemberél magát, és a közönséges fénysebességgel terjed tovább. Akkor már itt van, akkor már nagyon sokáig itt vacakol a horizont környékén, és utána úgy megy errefele. A másodperceként küldött jelek egyre többet késnek. Hogyha mondjuk ez nem egy rádiójel, hanem egy atom, ami másodpercenként sok milliárdszor vibrál, ilyen sugárzást bocsát ki, akkor azt látjuk, hogy a frekvenciája fokozatosan csökken. És mit ugye mit látunk, hogy ez az utolsó jel, amit ekkor bocsát ki, az már soha a büdös jelben nem érkezik meg hozzánk, mert az örök életig itt marad a lyuknál. Tehát egyre hosszabb volt, és egyszerűen megérkezett egy utolsó jel, és utána a következő már soha. Ez azt jelenti, hogy a fény az egyre kisebb frekvenciájú, ez rádióhullám egyre kisebb frekvenciájú, tehát elvörösödik, ez a gravitációs vörösercsolódásnak az extrém eset, amikor hogy már annyira vörös, hogy az már fekete lesz, tehát hogy már nem jön egyáltalán jel. Ki lehet számítani részletesen a fényerősséget is. A fényerősség valamilyen módon csökken, így hirtelen egy exponenciálisan eltűnik. Szokták azt mondani, hogy sose esik be a test a fekete lyukba, mert végtelen idő, lelassul az idő, amikor oda megy. Ugye ez az effektus van emögött. Ez a fényjel, ami közvetlenül ott bocsátanak ki, az majd a végtelen időben érkezik meg hozzám. De hogyha az intenzitásnak is van, mindenleg odáltalán számolunk, akkor halványodik, aztán hirtelen teljesen elhalványodik, és ennek az exponenciásnak a karakterisztikus ideje mikroszekundon. Tessék elkezdeni egy gyertyát, ami fontos halvány, azt a pillanat alatt így elalszik. Ezt nyugodtan nevezhetjük feketének ezután. Hiába van ott elvileg még végtelen sokáig tartó exponenciális lecsengés. Ez olyan, mint egy közönséges lengő inga. Leng, csökken exponenciálisan. Mikor fog elérkezni a nullába? Elvileg soha. Gyakorlatilag azt mondja az ember, amikor már egy atomnak a tízezredével lép ki, akkor már értelmetlen a kérdés. Itt is ez lényegében hiába elvileg végtelen, gyakorlatilag véges idő, az így elfogyott. Most van egy nagy kérdés, hogy szaladjunk-e a lyukba esett barátnőnk után. Bizonyára többen olvasták az Átjáró című sci-fit, most nemrég megint kiadták is a folytatását is, a Túl a kék esemény horizonton, sőt a harmadik ad, ami elég nagy csalódás volt ehhez képest, a találkozás a Hitchikkel. Az első résznek a fő konfliktus az, hogy a főhős véletlenül belogta a barátnőjét egy fekete lyukba. A két űrhajóval voltak ott veszekedett, egyiket erre lögték, másikat arra, éppen átesett az esemény horizonton és beesett. Előfordul ilyesmi az ember. Na most, és hazajön a földre, meggazdagszik, és pszichológushoz jár, mert az a bánata, hogy ugye a nő ott beesik a fekete lyukba, de lelassul az idő, és a nőnek a szemrehányó ábrázata nem csak, hogy az őjeki szélete, hanem az örökké valóságig ott fog lebegni, és mit csináltál velem? No, és aztán utána a második részben tervezgeti a megmentését, a harmadik részben nagyon csalódtam, mert nem fizikai folyamatokkal ment oda, hanem kapott valami idegen technikát, amivel, mint a konzervet, felnyitották a fekete lyukat, és kihozták a nőt. Ez nem megoldás a problémának. Minden esetre az a kérdés, hogy menjünk ki a nő után, következő ábrán megválaszolandó. Tessék elkezdeni, itt esik befelé a hölgy a fekete lyukba, átesett a határon. Előzőleg itt kiabált, hogy help. A saját idejében mérve véges idő alatt eléri a centrumot. Egy közönséges fekete lyuknál az innentől idáig való beesés az olyan mikroszekundum. Hogyha nagyon erős rakétákkal nyomja kifelé magát, akkor így csinál, de azért előbb-utóbb beesik. Nyilván egy idő után elfogy neki az üzemanyag, és akkor be fog esni. Tehát záros határidőn belül beesik. Most ez a jel, ez jön kifelé. Ha még itt az utolsó pillanatban is kiabált, akkor nagyon sarkág. Egy millió év múlva megérkezik, itt van messze a föld, megérkezik a milyen jelen? Lelassult, elhalványodott jelen, tehát a magas sikolyából van mély dörmögés lett a Doppler eltolódás miatt, meg ilyesmi. Mindegy, megérkezik a help, és akkor elindul az expedíció utána. A lelkes ember azt mondja, én is ott pusztulok, csak pusztuljunk együtt, és beugrik a fekete lyukba ő is. Nem fogja utolérni a nőt, mert az addigra már, itt már réges-régen megérkezett a centrumba, és ott spagettizálódott, és elpusztult. Ő magányosan fog utána szaladni. Az, hogy ott lebeg a nőnek a képe, ami innen jött ki, ez tulajdonképpen, micsoda, ez egy fénykép. Nem a nő lebeg ott, hanem a róla elindult fotonok állnak még ott, az olyan, mint egy fénykép, és hogyha azt nézegetem, és annak a régi fényképnek a nyomán tervezem a későbbi akcióimat, az inkább botorságnak tekinthető, mint szerintemnek. Nyilván, hogyha hamar elindul utána, akkor még itt utolérheti, hogyha a nő itt nagyon kapaszkodik, hogy ne essen olyan gyorsan, de egy ilyen tisztességes számolgatásoknál utána számoljuk, hogy évek teltek el, abszolút nem fogja utolérni, mert ez itt egy mikroszekunda, vagy azzal összehasonlítható idő. Nyilván, hogyha idegen lényeknek gravitációs konzervnyitójuk van, akkor az egész fizika, amit elmondtam, az nem érvényes, és akkor másképp kell, de azt majd legközelebb.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.